szakaszon a karbantartási munkálatok befejezése után tájékoztatott a MÁV csoport. Kijavították a hőingás okozta hibákat, több helyen sínt cseréltek, valamint frissítették a vasúti ágyazatot is. Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, hogy a korábbi Tapolca környéki felújításokkal együtt az Észak-Balatoni vonal teljes szakasza felkészült az előszezoni forgalomra. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén napos gomoly felhős idő van, a nyugati, délnyugati és északkeleti tájon lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra múlt 6 perccel. Jó napot kívánok, a mai műsort López Brigitta szerkeszti, a hangmester Szilágyi Zsolt, én pedig már mondom is a mai első óra témáit. Magyarországon a nők csupán 32%-ának van valamilyen befektetése egy kutatás szerint. De vajon miért ilyen alacsony ez a szám? És milyen ma a nők pénzhez fűződő viszonya a családban?
A pénz az egy nagyon erős szimbóluma a hatalomnak, a hatalom pedig ugye döntéseket hoz magával. És ők szeretnének dönteni, szeretnének beleszólni ma már az életükbe, szeretnének nem kiszolgáltatva lenni.
Hogyan lehetnek a nők bátrabbak a pénzügyi befektetések terén? És nők férfias szakmákban, de vajon mi a titkuk? Hamarosan ezzel kezdünk. Aztán folyamatos inzulinpótlás, szénhidrát számlálás, de teljes élet. Az egyes típusú cukorbeteg gyermekek kezelése ma már nagyon jól megoldott, azonban a szülőknek nagy támogatásra van szüksége, akkor, amikor kézhez kapják a diagnózist, és az új helyzethez való alkalmazkodás nagy kihívást jelent számukra, nekik is próbálunk segíteni.
Számunkra nem realizálódtak, mint diabétesz tünetek. Nem gondoltuk, hogy úgymond ilyen nagy a baj, de én rájöttem, hogy a diabétesz kezelés manapság már nem probléma.
Milyen támogatást és anyagi segítséget kapnak ezek a családok? Mennyire tudják és képesek az oktatási intézmények kezelni a cukorbeteg gyermekek helyzetét? Számítunk ma is a figyelmükre. SMS számunk 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat és a témákkal kapcsolatban. Viberen is elérnek bennünket. Ott a Kossuth Rádiót kell keresni. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Sokan titokban és elismerően szemlélik azokat a nőket, akik sikeres cégvezetőként élik mindennapjaikat. De vajon hogyan csinálják? Bár a világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak, és kevesebb kockázatot is vállalnak. De vajon mi állhat ennek a hátterében? Hogyan lehetünk mi nők bátrabbak a befektetések terén? Most egy bejátszót hallhatnak, amelyben López Brigitta kérdezte Juhász Ildikó családterapeutát arról, hogy milyen ma a nők pénzhez fűződő viszonya a családban.
Az első ilyen fordulat ugye az iparosodás volt, és az emancipáció kora ott a 19. század végén, 20. század elején, ahol megjelent a gyári munka, és ott tapasztalhatták meg először a nők, hogy ők is kereshetnek pénzt. A következő ilyen nagyobb ugrás az a második világháború után történt, ahol a férfiak ugye elmentek a frontra, és a nők a hátországban egy olyan szerepbe kerültek, hogy nekik kellett a bankokat, gyárakat, vállalatokat működtetni. És ez döntően megváltoztatta ott a nők szerepét, és amikor visszajöttek a frontról a katonák, akkor már nem szívesen mondtak le a nők erről a úgymond szabadságról, meg ott megdőlt az a mítosz, hogy csak a férfiak értenek a pénzhez. És végül az a szakasz, ami tulajdonképpen napjainkig is tart, az a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, ahol abszolút ez a női felszabadulás Magyarországon, meg ebben a régióban ugye a szocializmus, ahol mindenki dolgozik elve ezzel, párhuzamosan a férfiak pedig kezdték elveszíteni azt a hegemóniát, azt a kizárólagosságot, hogy csak ők rendelkeznek a vagyon, illetve a pénz felett. A gyors változás azért van, mert megérezték a nők, hogy mennyire kiszolgáltatottak.
Meg egyfajta társadalmi elvárás is van most már, nem? Hát, hogy a nők dolgozzanak és keressenek pénzt.
Hát a férfiak, igen, most már azt a nyomást, ami a családfenntartói szereppel jár, azt nem akarták maguk viselni. Most pedig az, ahogy a nők keresnek, ugye több jogot is kapnak ahhoz, hogy a családi döntésekben a pénzről tulajdonképpen megvétózhatják azt, amiről a férfiak dönthettek eddig.
És hogyha beszélünk egy másik tényezőről, például a gyerekekről, amikor a családban az anyasság megjelenik a gyerekek megszületésével, akkor a pénz egy kicsit átértékelődik, nem? Tehát, hogy a nőknél egyfajta biztonságot is jelent a pénz, és törekednek is erre, hogy biztonságban legyen a család, hiszen ott vannak a gyerekek.
Ami korábban szintén társadalmilag nem volt annyira elfogadott, megjelent a válás fogalma, és tömegesen váltak el, illetve maradtak egyedül ugye a háború után a nők. Ez tulajdonképpen egy kényszerhelyzetet hozott a számukra. És a gyerekvállalás, az ugye tudjuk, hogy elsődleges szegénységi faktor, tulajdonképpen egy anyagi kieséssel jár. Vannak olyan tapasztalataim, akár a praxisban, hogy amíg az anya otthon marad a gyerekkel, addig már előtte spórol a saját fizetéséből, hogy ne kerüljön abba a kiszolgáltatott helyzetbe, hogy a férjétől kelljen kérni.
Miért van ez a félelem ma a nőkben?
Mert a pénz az egy nagyon erős szimbóluma a hatalomnak, a hatalom pedig ugye döntéseket hoz magával. És ők szeretnének dönteni, szeretnének beleszólni ma már az életükbe, szeretnének nem kiszolgáltatva lenni.
Hogyha a családokról beszélünk, akkor mindenképpen előtérbe kerül, vagy felmerül minden szempontból a mintakövetés kérdése. Az, hogy egy nő hogyan bánik a pénzzel felnőtt korában, azt nagymértékben meghatározza az, hogy mit hozott, mit látott a szüleitől?
Ha csak a saját példámat behozhatom, az én nagyszüleim, ők 1913 és 1921-ben születtek, és ott a nagyapám döntött a nagyobb stratégiai dolgokba, és a nagymamám pedig a háztartást vitte. A vasárnapi asztalnál, vagy éppen egy vacsoránál nem volt titkos ez, hogy most éppen ők a fejünk fölött megbeszélték ezt.
Tehát azt mondja, hogy nagy mértékben befolyásoló tényező lehet az, hogyha például ezek a fontosabb kérdések mondjuk a gyerekek előtt hangzanak el?
Abszolút.
Pénzügyi szempontból?
Családterapeutaként mindenféleképpen a transzparencia szerintem nagyon fontos, mert ugye nem verbálisan nevelünk, hanem mintákkal nevelünk. Velünk, és abból vonja le egy gyerek azt, hogy ő neki ez bejön, nem jön be, mi az, amit tovább szeretne vinni, és ha azt látja egy gyerek, hogy a szülei jó döntéseket hoznak, illetve még azt egyeztetik is, és vitatárgyává tudják tenni, azt szerintem mindenféleképpen követendő.
Az elmúlt percekben a szerkesztő López Brigitta kérdezte Juhász Ildikó családterapeutát, a vendégek pedig megérkeztek közben a stúdióba. Ipsics Anita, a Safi Products Kft. Ügyvezető tulajdonosa, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
És Danóci Blanka, a Hold Alapkezelő ZRT üzletfejlesztési szakértője, jó napot kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat!
A női hallgatóinkat pedig arra buzdítom, hogy írják meg, hogy hogyan viszonyulnak a pénzhez családon belül, mernek-e kockázatosabb pénzügyi döntéseket hozni. Danóci Blankához fordulnék elsősorban, hiszen készült egy felmérés, egy kutatás éppen a nők befektetési hajlandóságáról. Miért kellett ezt külön vizsgálni? Volt egy prekoncepciójuk azzal kapcsolatban, hogy ez egészen más, mint a férfiak attitűdje?
Főként azért fókuszáltunk kizárólag a női csoportra, mert szerintem nem mondok el nagy meglepetést azzal, hogy a pénzügy az egy erősen férfiak által dominált terület. Nagyon kevés női példát látunk, akár a szakértői, akár pedig az ügyfél oldalon. És ebből kifolyólag a pénzügyi cégeknek a kommunikációja is nagyon sokszor általában a férfiakat célozza meg. Úgyhogy ezzel, hogy most kifejezetten a nőkre koncentráltunk, az volt a célunk, hogy egy olyan célcsoportot térképezzünk fel, akikben nagyon nagy potenciál lehet, azonban eddig kimaradtak ebből a párbeszédből.
Ha jól sejtem, ön is egy kivétel, hiszen befektetésekkel foglalkozik nőként. Visszakövette már saját magában, hogy mi vezethetett odáig, hogy erős kötődése van a pénzügyekhez?
Igen, ebből a szempontból nekem kicsit talán szerencsésebb helyzetben vagyok, ugyanis én közgazdász vagyok, és közgazdaságtan tanultam.
Na, de addig is el kellett jutni.
Addig is el kellett jutni, igen, szerintem volt egy alapvető érdeklődésem a terület felé, majd az egyetemen egyre többet találkoztam ezzel, és végül amúgy a mesterképzésem alatt jött szembe ez a téma. Egy kutatást olvastunk arról, hogy mennyire alacsony a nőknek a pénzügyi részvétele, annak ellenére, hogy ugyanolyan jó, ha csak nem néha jobb befektetési döntéseket is tudnak hozni, mint a férfiak.
Hadd forduljak Ipsics Anitához, aki egy nagy cégnek az ügyvezető tulajdonosa, a férjével együtt viszik a hátukon ezt a céget, egészséges termékekkel foglalkoznak, nagyjából így foglalható így össze, ugye? Te elhangzott a felvezető anyagban, hogy mennyire fontos a családi minta abban, hogy a nőket milyen irányba terelik. Egy elég jelentős döntést kellett meghozniuk annak idején a férjével, párjával együtt. Elég nagy fába is vágták a fejszéjüket, és mindenüket el kellett adni szinte, pénzzé tenni ahhoz, hogy ezt a céget meg tudják vásárolni. Hogy nőként érezte, hogy máshogy gondolkozik, mint a férje ezzel kapcsolatban?
Igazából a döntés az közös volt, viszont nekem az volt a nehézség, hogy én soha nem vállalkozói család, vagy nem vállalkozói családból érkeztem, nekem a szüleim, nagyszüleim, ők mindez a klasszik alkalmazott munkát végezték, és nekünk egész kiskorom ugye úgy telt, hogy megérkezett a fizetés, ugye azt hó végéig be kellett osztani, tehát nem volt előttem egy olyan mintam, hogy amikor valaki mondjuk vállalkozni kezd. Én bankban kezdtem a pályafutásomat, és igazából ott kerültem először így kapcsolatban az, hogy vállalkozás, vállalkozásoknak a működése, mert vállalkozói osztályon kezdtem, majd hitelezési területre fordultam, és ugye én pont a terhességem előtt hagytam ott a biztos alkalmazotti létet, ugye sokan így tekintenek rá, hogyha valaki nem vállalkozik, és vágtam bele úgymond egy kockázatos vállalkozásba, mert ugye én azt gondolom, hogy aki ebből a háttérből jött, mint én, ott mindig azért egy olyan bizonytalanság van, hogy a fizetés nem csipog az ember bankszámláján, hanem sőt, itt fordul egy szemlélet, hogy nekem kell az én dolgozóimnak biztosítani azt, hogy minden hónapban ők meg tudják kapni azt a fizetést. Úgyhogy a döntést azt meghoztuk, nem volt egyszerű, de azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk, és biztos, hogy nem csinálnám másképp most sem.
Na nézzük ezt a kutatást részleteiben, és akkor most a Nóci Blankához fordulok, mert hogy a Hold Alapkezelő ZRT készítette ezt. Milyen eredmények születtek?
Az legfontosabb eredmény az az volt, hogy a nőknek a 32%-a rendelkezett mindössze befektetésekkel. Összesen több mint 2300 magyar nőt kérdeztünk meg a pénzről és a befektetésekhez fűződő viszonyáról.
Vegyes korcsoportban?
Vegyes korcsoportban, teljes mértékben 18 és 65 év közötti hölgyeket. És hogyha már le is lőhetem, talán az egyik legizgalmasabb részét a kutatásnak, arra voltunk kíváncsiak, hogy a befektetésekkel aktívan foglalkozó nők mennyire magabiztosak a pénzügyeikben, milyen kockázatot tudnak eltűrni, milyen szokásaik vannak. A pénzügyeikkel pedig aktívan nem foglalkozó hölgyek esetében arra voltunk kíváncsiak, hogy mi tartja őket vissza. És itt három nagyon izgalmas okot találtunk. Az első ennek a példának a hiánya, amit az előbb is említettem, hogy nagyon ritkán találkozunk női példákkal a befektetések világában. A második az az úgynevezett jövedelmi korlát, mégpedig van ez a nemektől teljesen független tévhit, hogy a befektetésekhez nagy tőke és nagy összegre van szükség, azonban ez nem így van, viszont a nőknél ráerősít erre a tévhitre az a tény, hogy a bérszakadék miatt a nők életük során kevesebb pénzt keresnek átlagosan, mint férfitársaik, és ezáltal kevesebb pénzből tudnak gazdálkodni, és kevesebb pénzt tudnak megtakarítani. A harmadik pedig egy eltérő kockázat értelmezés, direkt nem kockázat kerülést mondok, ugyanis azt vettük észre, hogy a nem befektető hölgyeknél nem kockázat kerülés van szó, hanem kevésbé értik a kockázatot befektetési kontextusban, és sokkal inkább egy ilyen mindent vagy semmi típusú szituációra gondolnak, ahol akár a teljes pénzüket elveszíthetik.
Nagyjából ezek az ismeretek hiányára vezethetők vissza, hogyha így összefoglalhatjuk.
Igen, abszolút az is kijött, hogy mennyire fontos az objektív pénzügyi alaptudás, de ami talán ennél még fontosabb, az maga az önbizalom, hogy elhiggyük magunkról, hogy igen, elegendő a tudásunk, hogy képesek vagyunk jó döntéseket hozni, és hogy egyáltalán elmerjék kezdeni és belevágni.
Említette ezt a 32%-ot, tehát hogy a nők 32%-ának van valamilyen befektetése, nyilván ez úgy nyer értelmet, hogyha a férfiakét is mellé tesszük.
A férfiaknál jóval magasabb ez az arány. Európai átlagra emlékszem, ami közel 52% volt. Mi ebbe a kutatásba a férfiakat nem mértük. Itt most kifejezetten csak a nőkre fókuszáltunk.
Ipsics Anitához fordulnék. A kockázatkezelés az egy érdekes kérdés, mert ugye, amit említett, hogy végülis nagyon nagy kockázat volt abban, amiben önök annak idején belevágtak. Milyen volt az önviszonyulása ehhez? Vagy lehet, hogy pont a bank szakmája kapcsán sok jó példát látott arra, hogy mondjuk egy jelentősebb pénzügyi befektetés, vagy akár vállalkozói hitel milyen megtérülést hozhat?
Így van, igazából én mindig ez a 19-re lapot húzok típus voltam. Azt gondolom, hogy így lehet növekedni, így lehet előre menni, de nem biztos, hogy ez mindenkinek való ez a szemlélet, és ugye nagyon sokszor halljuk most, hogy mindenki vállalkozzon, próbálja meg önmagát megvalósítani, de sok esetben látom azt akár konferenciákon, akár ilyen vállalkozói körökben, hogy sok embernek ez olyan frusztrációt tud okozni, hogy van egy külső nyomás, egy elvárás, hogy most már divatos vállalkozónak lenni, ami egyrésztről nagyon jó, csak nem mindenkinek bírja ezt úgymond a lelke feldolgozni, hogy tényleg nincs meg az a fix, biztos havi bevétel, amiből akár majd a későbbi mondjuk megtakarítani lehet, akár egy iskolára a gyermeknek, mondjuk egy sportolást hogyan lehet majd finanszírozni, illetve egy vállalkozás életében is azt gondolom, hogy nagyon fontos az anyagi stabilitás, mert abból lehet majd tovább lépni, akkor van lehetőségünk arra, hogy ne fogadjunk el mondjuk egy ajánlatot, mert meg tudjuk tenni anélkül, hogy tudjunk növekedni. Egy vállalkozás is, ha növekedik, azt le kell követni, tehát akár egy nagyobb üzemmel, több dolgozóval, és nem mindig egyenesen arányos az, hogy növekszik egy cég, és mondjuk egy több profit fog megmaradni, mert ott sokkal több lehet mondjuk a beruházási igény, és én azt gondolom, hogy az a jó, hogy ezt ha komplexen valaki át tudja látni, és úgy már mondjuk egy vállalkozói pályára lépni.
Önök értek segítséget annak idején pont akár a vállalkozási alapismeretek tekintetében, hiszen ahogy mondta, az ön családja sem vállalkozott, tehát nem volt minta ön előtt.
Nem kértünk segítséget, mi a férjemmel együtt találtuk, kiraktuk össze úgymond ezt a teljes konstrukciót, illetve ugye nekem nagyon sokat segített azért a 7 éves banki tapasztalat, illetve a férjem viszont vállalkozói családból jött, és valahogy ezt a kettőt tudtuk nagyon jól összemixálni, és talán ezért is tud nekünk ez a közös munkáján jól működni, hogy más szemléletünk van, de a végén mindig megtaláljuk a közös nevezőt, és ez pedig a cégre is jó hatással van.
Szeretném elárulni a hallgatóknak, hogy a kulisszák mögött itt ül az ön férje is. Ipsics Gábor, jobban rosszban, munkanapokon és pihenőnapokon is együtt, mind a ketten ügyvezető tulajdonosai a cégnek. Hogyan tudták felosztani a feladatokat? Egyáltalán felosztották-e egymás között, vagy van A-nap és B-nap?
Úgy van felosztva, hogy én vagyok az a típus, aki nagyon nem szeret telefonálni, és ezt sokszor el is szoktam mondani, hogy én vagyok az, akit írásban, akár este 11-kor is egészen nyugodtan, de nekem a telefon az mindig egy ilyen nehezebb lépés, mert általában én nagyon sok olyan mélyebb projektbe vagyok benne, ami kizökkent. Egyébként a területeket úgy osztottuk fel, hogy Gábor viszi a pénzügy, a beszerzés, illetve ez a kereskedelmi rész, hozzám tartozik a teljes marketing, a kommunikáció, illetve a termékfejlesztés, de mindig rálátunk egymásnak a területére is, ez egy külön kérés a kollégáktól, hogy mindig legyünk rajta, mert így időt tudunk spórolni, hogyha közösen kell dönteni, akkor nem kell úgymond a nulláról kezdeni egymást beavatni az adott területbe.
Ismeretátadás, tájékozódás, arról beszéltünk, hogy ezek is nagyon fontos szempontok a nők befektetési hajlandóságának növelésénél, és mondjuk egy konferencia is segíthet ebben. Végül is a beszélgetésünk apropója is ez a konferencia. Blankához fordulok, Danóczi Blankához, hogy meséljen erről a héten csütörtökön, április 23-án lesz.
Igen, egy nagyon különleges eseménnyel készülünk erre a hétre. Ez a Portfolio.hu-nak és a Hold Alapkezelőnek egy közös szervezésű eseménye, az első Women's Money and Mindset Day. Ez most csütörtökön, április 23-án lesz Budapesten a CEUN. Ez egy olyan nap, ahol végre ténylegesen őszintén és közérthetően fogunk beszélni minden témáról, ami a pénzhez kapcsolódik.
És a nőkhöz.
És a nőkhöz, és mindez természetesen hétköznapi példákon és női élethelyzetekhez kapcsolva olyan témákat fogunk érinteni, mint például a pénz és a párkapcsolat, a befektetési és pénzügyi döntések mögött meghúzódó gondolkodásmód és pszichológia, a különböző megtakarítás és befektetési lehetőségek, az ingatlantól elkezdve egészen a nagyon kis összegű megtakarítás lehetőségekig, illetve ami szerint szerintem még inkább különlegessé fogja tenni ezt a napot, hogy nem csak hallgatni lehet előadásokat és panelbeszélgetéseket, hanem hogy az önbizalmat meghozzuk, ki is próbálhatják magukat a hölgyek, és kis csoportos workshopokon keresztül tudnak kapcsolódni, és jobban belelátni egy-egy témába, és mindezt egy támogató női közegben.
Tehát kitalálhatják mondjuk, vagy kipróbálhatják, hogy hogyan kell prezentálni egy csoport előtt?
Itt főként most pénzügyi témákra fogunk pénzügyi témáknál maradunk, és főként olyan workshopok lesznek például, mint a megtakarítások kisgyerekkel, babával, milyen lehetőségek vannak. Lesz például egy hitelekről szóló kiscsoportos workshop, ahol a szakértők segítenek ezt a saját élethelyzetre faragni, és megmutatni, hogy hogyan lehet hitelt okosan felvenni. Lesz például egy kicsit játékosabb, úgymond kocsma kvíz típusú befektetői kvíz, ahol ezeket a témákat egy kicsit játékosabb és könnyedebb oldalról fogjuk megközelíteni, úgyhogy tényleg széles spektrumon mozog, de főként az ilyen pénzügyi skillek és készségek témakörénél maradunk.
Nyitott még a jelentkezés?
Igen, nyitott, egészen csütörtökig, amíg el nem fogynak a jegyek, és minden információt megtalálnak az érdeklődő hallgatók a portfolio.hu oldalán.
Mi a konferencia neve még egyszer?
Women's Money and Mindset Day.
Tehát a konferencián is lehet információkat gyűjteni pénzügyi befektetések terén, de másfajta tanácsokat kell leadni mondjuk a nőknek, hogyha mondjuk önökhöz fordulnak segítségért, hogy szeretnének befektetni, és mondjuk eljutnak odáig, hogy nem feltétlen hatalmas összegekről van szó, de kicsiben szeretnék elkezdeni.
Igen, szerintem mindenféleképpen a legfontosabb minden befektetési döntés előtt az, hogy tájékozódjanak. Én semmiképpen nem szeretnék konkrét befektetést tanácsolni a hölgyeknek, ugyanis ez mindenkinek a saját élethelyzetéhez, céljaihoz és kockázattűréséhez kell eldöntenie, hogy milyen megfelelő választás, amit szerintem minden ilyen döntés előtt érdemes megfontolni, hogy milyen időtávra szeretnénk befektetni, mikor szeretnénk azzal a pénzösszeggel bármit kezdeni, ugyanis ez nagyban meg fogja határozni, hogy milyen kockázat vállalható, illetve nagyon érdemes megfontolni, hogy szeretnénk-e, tudunk-e a pénzünkkel mi napi szinten akár aktívan foglalkozni, vagy inkább szakértőkre bíznánk ezt a feladatot, mi a holdalapkezelőnél ebben az utóbbiban tudunk segítséget nyújtani az ügyfeleink számára.
Anitához fordulok. Hány éve vannak már ebben a cipőben a férjével, mióta viszik ezt a céget közösen?
Hát közösen vállalkozunk most már több mint 13 éve, ezt a céget pedig most már 7 éve visszük közösen.
7 éve viszik közösen. Mit tudna üzenni a hölgyeknek, hölgy hallgatóinknak? Pont akár, hogy megtörjük ezt a sémát, hogy a kockázatokhoz máshogy állunk hozzá.
Én azt gondolom, hogy muszáj akár kisebb döntésekkel is elkezdeni, hogy hozzunk döntéseket, és ezek a döntések nem mindig lesznek jók. Tehát én is hoztam az elmúlt akár 13, akár 7 évben olyan döntést, amit mondjuk lehet, hogy most máshogy csinálnék, de az nagyon fontos szerintem, hogy egy pici önbizalmat kell a hölgyekbe önteni, mert pont ahogy itt említve is lett, hogy más a kockázat vállalási hajlandóságuk, és igaz ez az üzleti életre és a befektetésekre is. És sok esetben a hölgyek, én azt gondolom, akkor szembesülnek azzal, hogy nincs megtakarításuk, vagy hogy nincs önbizalmuk, amikor ha a családra visszatérünk, hogy születik egy kisbaba, és valamiért mondjuk a párkapcsolat megszűnik, és akkor ő egyedül hogyan lesz képes mondjuk azt a gyermeket felnevelni, eltartani, és én nagyon hiszek abban, hogy igenis egy nőnek meg kell tanulnia, gazdálkodnia a pénzzel, mert sok esetben neki egyedül is ugyanúgy talpon kell maradnia, és hogyha például ezt egy vállalkozásba szeretné megvalósítani, vagy vállalkozást szeretné indítani, akkor ott bizony neki kell döntéseket meghozni, akár egy dolgozónak a felvétele, akár egy áremelés, ártárgyalás, tehát nagyon sok olyan dolog van, amire neki fel kell készülni, és én ezt azt gondolom, hogy apró lépésekkel kell elkezdeni, és egyre inkább meg fogja szokni, hogy most ebben is mertem döntés hozni, akkor egy picikét nagyobb mértékben, és azért ehhez nyilván ez mindenkinek más, hogy fél év alatt, két év alatt, de el kell kezdeni, és akkor is tovább kell menni ezen az úton, hogyha rossz döntést hozunk, és abból ki kell hozni szerintem a legjobbat.
Tehát kezdjünk el döntéseket hozni, és így ne féljünk attól sem, hogyha hibás döntést hozunk, mert ebből lehet tanulni.
Így van, pontosan.
Ha a korosztályokat nézzük, Blanka, akkor van-e különbség akár befektetési hajlandóságban a fiatalok és az idősebbek között? Nyilván minél fiatalabban kezdi el valaki, annál szebb pályaivet tud felépíteni befektetések terén, de mit látnak?
Mi a 18 és 65 év közötti korosztályt mértük, és ami nagyon izgalmas volt, hogy ebből kiemelkedett a 20-29 évesek, illetve az 50 év felettiek, abból a szempontból, hogy náluk volt a legmagasabb a befektető nők aránya, közel azonos mértékben. És ami talán nagyon érdekes volt, hogy a 20-29 éves korosztály azért is bizonyult ennyire erősnek, mert ott a befektetővé válásnak a kulcsa az nem a jövedelemtől függött, nem az iskolázottságtól függött, hanem az önbizalomtól, amit Anita is említett itt az előbb. Szóval minden nagyobb volt valakinek az önbizalma, az annál inkább növelte annak az esélyét, hogy ő aktívan befektet. Úgyhogy szerintem itt pontosan ezt látjuk, hogy ennél a fiatal korosztálynál a belépési küszöb az nem pénzben mérhető, hanem főként pszichológiai, és arról szól, hogy elmerem-e kezdeni.
Hadd zárjam egy hallgatói üzenettel ezt a beszélgetést. Amire emlékszem, nagymamám özvegyi nyugdíjból élt, egy hónap költése pár sorban elfért. Édesanyám a bérét hónapra előre beosztotta. A pénzügyekben ma rám támaszkodik a család. Hát volt egy szép mintája. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Danóczi Blankát, a Hold Alapkezelő ZRT üzletfejlesztési szakértőjét hallották, illetve Ipsics Anitát, a Safi Products Kft. Ügyvezető tulajdonosát.
Köszönjük a meghívást.
Fél tíz elmúlt egy fél perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tiszapárt képviselőivel az elmúlt napokban. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak előrelépéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait. Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés. Ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállító hajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját. Korábban Donald Trump amerikai elnök egy tévéinterjúban még arról beszélt, hogy holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban. Életmentő egypercesek címmel indított kampányt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A rövid videókban Szaher Gábor toxikológus mutatja be röviden az alapvető életmentő lépéseket. A cél, hogy mindenki felismerje a veszélyhelyzeteket és azonnal segítséget tudjon nyújtani. A program az adó 1%-ának felajánlásához kapcsolódik és online érhető el. Még valamivel több mint három hete van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Május 12-e után ezt az önkormányzatok is megtehetik, a költségeket pedig kiszámlázhatják. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő van, a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Fáradtság, kimerültség, nagy étvágy és túlzott folyadékigény. Ezeket a tüneteket a szülők sokszor nem a cukorbetegségnek tulajdonítják, ezért is veszélyes, ha a betegség hosszú ideig lappang, hiszen súlyos következményei lehetnek. A KSH legfrissebb adatai szerint már több mint 1 millió felnőtt és 5000 gyermek él cukorbetegséggel Magyarországon, és ez a szám évről évre nő. Az állapot egy autoimmun folyamat, amely inzulinhiányt okoz, ezért folyamatos inzulinkezelést és szénhidrát számlálást igényel, de a mai modern eszközökkel az érintettek már teljes életet élhetnek. De mi történik a család életében, amikor szembesülnek a diagnózissal? Milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésükre? Most egy bejátszót hallhatnak, amelyben a szerkesztő López Brigitta kérdezett egy édesanyát, akinek cukorbeteg a gyermeke.
Az interjú előtt ön azt mondta, hogy 10 hónapos korában fedezték fel az egyes típusú cukorbetegséget Máténál. Milyen tünetek jelentkeztek, hiszen azért egész kicsi gyermekről beszélhetünk. Felfedezhetőek voltak ebben a korban is bizonyos tünetek?
Máté egy hónappal korábban esett át valószínűleg a koronavírus fertőzésen. Azt követően a tünetek gyengeség, fokozódó szomjúság, súlycsökkenés és étvágytalanság voltak. De ezek számunkra nem realizálódtak, mint diabétesz tünetek. Mi ezt minden mással magyaráztuk, minden más eszünkben jutott. Én ekkor felhívtam a gyerekorvosunkat, és helyettes gyermekorvost értem el. Ő viszont, bár utólag visszagondolva, én elmondtam neki a tüneteket, ő benne mégsem állt össze a diabétesznek a gyanúja, és csupán annyi hangzott el, hogy etessem szoptatás előtt. Az esti fürdetést követően, ahogy Mátét kitettem a törölközővel a pelenkázóra, úgy látszott rajta, vagy hát én azt láttam legalábbis rajta, hogy nincs teljesen magánál. És a Heinpál gyermekkórházba mentem ekkor be Mátéval, és ott rögtön mondták a diagnózist, hogy diabétesz, azonnal megkezdik a kezelését.
Mennyi idő telt el, amikor észlelte a tüneteket, és amikor már Máténál úgy látta, hogy ez súlyosabb dologba fordult át?
Ez fokozatos volt, és több hét alatt, körülbelül egy hónap alatt.
Amikor megkezdték a kezelését, vagy amikor megkapták a diagnózist, mi volt az első gondolatuk?
Váratlan volt számunkra. Nem gondoltuk, hogy úgymond ilyen nagy a baj, de azóta már egyébként én rájöttem, hogy a diabétesz kezelés manapság már nem probléma. A gyermek ugyanazt az életet élheti, mint bármelyik másik gyermek. A diabétesz számára semmilyen korlátot az életében nem jelent. Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert Mátét a kezdetektől pumpás inzulin ellátást kap.
Hogy működik ez a készülék? Most itt van ön mellett Máté, a kisfia, és lehet látni, hogy rá van rögzítve a testére.
Ebben a készülékben van egy kis tartály, amit a szülő tölt meg otthon inzulinnal. Ebből a tartályból jön ki egy kis cső, aminek a vége egy úgynevezett infúziós szerelék, és az megy be a bőre alá. Ez egy olyan készülék, hogy a pumpát kell kezelni, tehát kvázi azt kell megnyomni. A pumpa egyrészt folyamatosan adagol valamennyi inzulint, illetve amikor a gyerek étkezik, akkor pluszba mi beírjuk azt a szénhidrát mennyiséget, amit elfogyaszt, és akkor ahhoz igazítva ad még plusz inzulint a pumpa.
És ön látja valahol az értékeket?
Igen, Mátén van ezen kívül egy szenzor is, tehát ez így egy rendszer, szöveti cukrot mér, és azt továbbítja az adatot a pumpának, a pumpa pedig továbbítja egy telefonra.
Hogyan viseled ezt a készüléket, ami rajtad van? Mennyire zavar, vagy zavar-e?
Nem.
Azt mondta anyukád, hogy mindent tehetsz. Mi a kedvenced?
Ami cukros.
Ami cukros?
Akkor már látjuk is a kijelzőn, hogy mennyi a Máté vércukorszint.
Ez 5,4, ez magas, nem?
Az 5,4, nem, az tökéletes. 5,5 az abszolút tökéletes.
És ezt nem veheti le soha? Élete végéig rajta lesz?
Ameddig a diabéteszre végleges gyógymódot nem találnak, addig igen.
Nagy kérdés az óvoda. Hogyan kezelik Máténak a betegségét? Mennyire segítőkészek? Hogyha jól tudom, akkor az interjú előtt elmondta, hogy ők kezelik napközben.
Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert Máté 18 hónapos kora óta bölcsödébe is járt, és ott is példaértékűen kezelték és látták őt el, és ez most az óvodánál is így van.
Az étkezésére kell valamennyire figyelni?
Mi a diabétesz miatt nem látjuk el Mátét másként, nem fogyaszt más dolgokat.
Tehát minden tehet.
Nincs. Tulajdonképpen számára nincsen korlát. Azt szeretnénk, hogy ő a legkevésbé érezze magát másnak, mint a többiek.
0630 9666 az SMS számunk, erre várjuk tapasztalataikat, akár abban az esetben, ha a családban van egyes típusú cukorbetegséggel élő, mik a tapasztalatok, de ha van szakmai kérdésük a vendégeinkhez, akkor azt is feltehetik, mert hogy megérkezett hozzánk dr. Szűcs Mónika, az Afidel Magyarország belgyógyász, diabetológus szakorvosa. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok minden hallgatónak és önnek is!
Illetve Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mindkettejük érintett a családban. Kérem, foglalják össze, hogy milyen formában.
Hát én azt tudom mondani, hogy én egyetemre jártam akkor, amikor a húgom meg gimnáziumba és a serdülő kora volt éppen, és ekkor lett ő diabéteses, egyes típusú. Én nem voltam otthon, én egy külföldi nyaraláson voltam, ő a húgom pedig vidéken nyaralt a szüleimmel, és egy pár nap alatt alakultak ki a jellemző tünetei.
Milyen tünetei voltak akkor?
Először is sokat ivott, folyadékot, de augusztus volt, nyár volt, és ez kevésbé tűnt fel, meg nem volt olyan étvágya, meg nem volt olyan aktív, mert egy sportos gyermek volt akkor, és aztán jött egy hányás. Egy vacsora, egy családi vacsorát követően hányni kezdett, amit a faluorvos akkor egy gyomorrontásnak gondolt, és végül is 3 nap volt az, amíg ő kórházba került, de a 3. napon már a ketoacidózis tünetei, tehát egy elsavasodása a szervezetnek jelentkezett, ami tudatzavarral is jár, és végül az apám indult el vele autóval Budapestre, de csak Szolnokig jutottak, és itt a szolnoki kórházban kezdték el kezelni a húgomat.
Ennek kapcsán jó pár kérdés felismerült bennem, mindjárt föl is teszem ezeket a kérdéseket, de Csilla érintettsége is érdekelne.
Én szülőként vagyok érintett, a gyermekem 3,5 éves volt, amikor nagyon sok ivás, nagyon sok pisilés, egy bepisilés, fogyás jelentkezett a gyermekemnél. Én még ezekkel a tünetekkel nem találkoztam az egyes típusú diabétesszel, pedig ő már a 2. gyermekem volt, és először húgyúti fertőzésre gondoltunk, és így vittük az orvoshoz, és maga az orvos is ebbe az irányba próbált diagnosztizálni, de sajnos felgyorsultak az események, és ezeket az enyhe tüneteket, tehát a sok ivás, a sok pisilés, felváltotta szintén a hányás, a zavartság, a rendkívül gyenge volt a gyermek, tehát rá sem lehetett ismerni arra a gyermekre, akit még korábban ismertünk, és abban biztos voltam, hogy ez nem egy szokványos, egyszerű gyermekbetegség. És azt is láttam, hogy itt lépnünk kell, tehát muszáj, hogy kórházba menjünk, ez hétvégén történt, és onnantól kezdve már a kórházban az első kérdések is nagyon célzottak voltak, tehát azok már mind a gyermekkori vagy egyes típusú diabéteszre utaltak.
A mai napig van probléma a betegség felismerésével, itt pont a felvezető riportban az érintett édesanyja is elmondta, hogy a házi orvos nem tudta, hogy ez cukorbetegség. Gyakran találkozni ezzel még mindig?
Igen, ez egy nagyon nagy probléma, mert ezek a tünetek annyira barátságosak, azt kell, hogy mondjam, nem tünetekként jelentkeznek, tehát amikor meleg van, és többet iszik a gyermek, sőt az ember örül, hogy végre rendesen iszik a gyermeke, és hogyha ugye sokat iszik, akkor logikusnak tűnik, hogy akkor sokat is pisil. És ez nem kelti fel a gyanúját a szülőnek, már csak akkor, amikor ezek már olyan mértékűvé válnak, hogy gyakorlatilag iszik és pisil folyamatosan a gyerek, illetve megjelennek mellette a súlyos tünetek, és ugyanez az oldal megjelenik az orvosnál is, tehát azzal a szülő megjelenik, hogy sokat iszik a gyermeke, akkor talán még az asszisztensen sem jut túl, mert azt mondják neki, hogy örüljön anyuka, és hogyha pedig kiderül, hogy bepisil, vagy sokat pisil, akkor pedig a húgyúti fertőzés irányába indul meg a vizsgálat, illetve még föl szokott merülni, hogy valamilyen pszichés gond lehet mögötte, mert ha nem csíp, nem szúr ugye a gyereknek, akkor úgy tűnik, hogy nem, esetleg nem húgyúti fertőzés, és nagyon ritka, hogy felmerül az egyes típusú diabétesz gyanúja.
És melyik az a tünet, amikor már szinte biztosak az orvosok is ebben, akár házi orvosok, hogy itt tényleg egyes típusú cukorbetegségről van szó? Doktornő.
Hát Sokféle tünet lehet. A húgomnál például előzetes jelként, már hogyha visszagondolunk, hogy cukorbeteg lett, akkor az, hogy nem volt olyan étvágya. Nem kezdett olyan jól tanulni. Fáradékony volt, hamar lefeküdt aludni. És az édesapám egy nagyobb étkezés után többször érzett ketonszagot rajta, ami még akkor nem volt olyan feltűnő, illetve nem tudta, hogy hova tegye, mert ezek mulandó dolgok voltak, meg átmenetiek. Minden esetre a húgomnál például azzal járt a dolog, amire a végére került, hogy végül is évvesztes lett. Mert utána sok időbe telt az, hogy rendbe jöjjön, homályos látása is volt, rosszul olvasott, a táblát rosszul látta, és a figyelme romlott, meg a jegyei is valamennyire romlottak, és de ez utólag lett összekötve, mert előtte meg jó tanuló volt. És természetesen, miután már inzulin kezelésre került, akkor ezek a tünetek mind rendeződtek.
Csilla?
Ez azért van, mert kicsi gyereknél viszonylag gyorsan történnek az események, és egy kicsi gyereknél az ember könnyebben is indul el vele az orvoshoz.
A kicsi gyerek az még ilyen 2-3 éves gyereket jelent?
Akár, de egy óvodás is, vagy egy kisiskolás, amikor egyre nagyobbak, ahogy a testsúly növekszik, akkor valahogy még lassabban, alattomosan jelentkeznek, és nem annyira látványosak a tünetek, mint egy mondjuk egy pici babánál, vagy egy kis óvodásnál.
Csilla, a Szurikát Alapítványnak talán a fő tevékenysége az, hogy tájékoztasson, próbáljon a szülőknek segíteni. Ebben benne van akár az is, hogy házi orvosoknak segítsen, asszisztenseknek, hogy pont ilyen tüneteknél ne azt mondják, hogy örüljön, hogy sokat iszik a gyerek, hanem menjenek mélyebben a dolgok gyökeréhez.
Így van, nem csak a családoknak, egyébként pedagógusoknak, tehát ez egy nagyon nagy területünk, de a házi gyermekorvosoknak is. Mégpedig van nekünk egy plakátunk, aminek az a fő szlogánja, hogy a gyerekek is lehetnek cukorbetegek. Ezt a plakátot pár éve minden házi gyermekorvoshoz Magyarországon eljuttattuk, és küldtünk hozzá egy olyan kis tájékoztató anyagot, a Bókai Gyermekklinika szakembereinek készítették ezt az anyagot, amiben leírtuk, hogy mik azok a tipikus jelek, amik esetén a házi gyermekorvos azonnal mérjen ott helyben egy vércukrot a gyermeknek, és hogyha 11 millimol per liter fölötti értéket mér, akkor azonnal a kórházba küldje azt a gyermeket, mert biztos, hogy egyes típusú diabétesz áll a háttérben, és teljesen biztos, hogy azonnali inzulin kezelésre lesz szükség.
A tevékenységük óta éreznek változást egyébként, akár a diagnózisban?
Érzünk. Azoknál a házi gyermekorvosoknál, ahol egy félre diagnosztizálás vagy egy késői diagnózis született, ott nagyon erősen érezzük. Tehát ott biztos, hogy megtörténik vagy ez az egyszeri úgy be egyből vett vércukormérés, vagy pedig vizelet cukrot néznek. Ez mindkét vizsgálat nagyon-nagyon olcsó vizsgálat, és ott helyben minden házi gyermekorvosi rendelőben rendelkezésre áll. Illetve magukat, a szülőket is megkértük, hogy vigyenek plakátokat, ahová csak tudnak. Pedagógusokat oktatunk, tehát maguk a pedagógusok is az óvodában, iskolában felfigyelnek és összekötik. Mert lehet, hogy eddig is felfigyeltek rá, hogy sokat jár kipisilni az a gyerek, órán is kikérezkedik, de nem tudták, hogy emögött mi lehet. Azt hitték, hogy egy izgálgaság, vagy ivott valamit a szünetben, vagy ki akar menni az óráról, de most ez a lehetőség is felmerül bennük, és megkérjük őket, hogy szóljanak a szülőknek, hogy még aznap, vagy legkésőbb másnap induljanak el a gyermekkel a házi gyermekorvoshoz, és eleve már mondják, hogy ők az egyes típusú diabéteszre gondolnak, mert ez nagyon sokat segít abban, hogy egy csomó tévutat már ne járjunk végig.
Doktornő, mert mi lehet a kockázata annak, hogyha későn kerül diagnosztizálásra egy egyes típusú cukorbetegség?
Miután itt már a tünetek, mielőtt kórházba kerül a gyermek, nagyon progresszívan, rapidan, gyorsan jelentkeznek, tehát ahonnan már sokat iszik, meg már nem érzi magát jól, meg már kicsit bágyadt is, onnantól órák, egy nap, ilyesmi, és már egy olyan állapotba fog jutni, amit ketoacidózisnak hívunk. Ilyenkor, ugye, miután nincsen saját inzulinja a gyermeknek, a zsírokat kezdi el égetni a szervezet, és a zsírok égetéséből úgynevezett ketontestek keletkeznek, amik a vért savasítják, és ezek már nagyon gyors tünet romláshoz vezetnek, és akár intenzív osztály életveszélyes állapot is kialakulhat a végére. Mindenképpen ilyenkor folyadékpótlást az orvosnál már, illetve a kórházban parenterálisan folytatják, ez azt jelenti, hogy vénásan fog folyadékpótlást kapni, hiszen nem lesz olyan állapotban, hogy igyon, mert hányni fog a gyermek, úgyhogy elég veszélyes állapot alakulhat ki, nagyon rövid időn belül onnan, hogy már sokat iszik és kicsit bágyattabb.
Tehát akkor nagyon-nagyon fontos a mielőbbi észrevétel, diagnózis. Csilla, a Szurikált Alapítványnak vannak önkéntesei is, ugye, akik pont a kezdeti sokkon próbálnak segíteni, amikor egy szülő megkapja a diagnózist, hát biztos, hogy a döbbenet az első, ami kiül az arcukra.
Hát egy olyan sok hatás, ez egy gyakorlatilag egy gyászhoz hasonló veszteség folyamaton mennek keresztül ilyenkor a szülők. Ez azt jelenti, hogy egy érzelmileg annyira megterhelő állapotba kerülnek, gyakorlatilag az első egy-két napon a síráson kívül nagyon nem is tudnak mit tenni, majd ezek után ebben a helyzetben meg kell tanulniuk egy teljesen új kezelési módot, egy teljesen új életmódot. Ha egészségügyhez semmi közük nem volt, akkor gyakorlatilag egészségügyi ellátó dolgokat, tehát beadni egy inzulint, megmérni a vércukrot, azt értékelni. Úgy érezzük ilyenkor, hogy életben kell tartanunk a gyerekünket, mintha egy pici csecsemőt kaptunk volna, akinek most újra kell tanulnunk az ellátását, és minden mellett még támaszai kellene, hogy legyünk a gyermekünknek is, miközben mi és magunk is támaszra van szükségünk. Tehát és ez egy mondjuk egy hét alatt a kórházból az embert hazaengedik, és az ott tanultakat azonnal alkalmazni kell tudni. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, nem alkalmas az ember pont érzelmileg arra, hogy pont nagyon sok információt befogadjon, és azt még jól használja. De közben meg szülőként, anyaként, apaként ebbe bele kell állni, és ezt csinálnunk kell, mert nincs más lehetőségünk.
Ezért fogják a kezüket a szülőknek a Szurikált Alapítvány önkéntesei, munkatársai?
Így van. Van egy, az a neve a programnak, hogy Nem vagytok egyedül. Ez egy kórház látogató program, az azt jelenti, hogy érintett szülő látogatja meg a frissen diagnosztizált gyermeknek a szüleit a kórházban.
Mert hogy tőle jobban el is fogadják, hiszen átment rajta, és hiteles az, amit mond.
Inkább azt mondom, mást mond, mint a, tehát más információval segíti, más módon támogatja azt a szülőt, aki ott bent van. Az orvosoktól, az egészségügyi személyzettől megkapja azokat az információkat és támogatást, amivel el tudja látni a gyermekét, de jó, ha ott van egy olyan szülő, aki el tudja neki mondani, hogy mi lesz egy hónap múlva, mi lesz egy fél év múlva, mi lesz egy év múlva, és mi lesz, ha majd a gyermeke 18 éves vagy felnőtt lesz, és ezeket valóban hitelesnek ítélik ezek az érintett szülők, mert mi már ezen keresztül mentünk, és vannak olyan kérdések, amivel nagyon-nagyon tudjuk segíteni a sorstárs szülőket. Most már 8 kórházban vagyunk jelen Magyarországon, és ez a hálózat azoknak a szülőknek, akik keresztül mentek ezen, megszületik belül egy segíteni vágyás, és nagyon sok elkötelezett szülő van, mert ezt legalább egy évre kell vállalni egy érintett szülőnek, és itt nem lehet az, hogy most nincs kedvem, nem érek rá. Ott a diagnózist megkapta egy szülő, akkor menni kell a kórházba.
Ezek a kórházak Budapest területén vannak, vagy az ország több pontján is, amelyet látogatnak?
Több pontján is. Veszprémben, Szekszárdon, Székesfehérváron, Kecskeméten, Kiskunhalason és Békéscsabán, Budapesten pedig a Bókai Gyermekklinikán, és most a legújabb a Betesda Gyermekkórház, ahol még az önkéntesünk még nem volt ilyen önkéntesként, még nem volt látogatóba, de már megvan, az ember már képzés alatt áll.
Doktornőhöz fordulok, ugye elhangzott itt az a kérdés, hogy mi lesz a gyermekkel? Mi lesz a gyermekkel? Hosszú távon milyen kilátásai vannak, milyen kezelési módok? Mert hogy ez nem egy olyan betegség, amiből ki lehet gyógyulni.
Egész életén át inzulin kezelésre fog szorulni jelen pillanatban. és ezzel szerintem jobb, ha az egész család együttműködik, és együtt él a gyermekkel, és ugyanazt teszik, és mindenben támogató, mert ez nem gyógyítható a mai napig. Léteznek már kísérleti kezelések arra, hogy lassítsák a progresszióját immunkezeléssel, hiszen mivel ez egy autoimmun folyamat, itt a saját immunrendszer támadja meg a bétasejteket, amik nem termelnek, illetve először csak kevesebb, majd egyáltalán nem termelnek inzulint, ez nem gyógyul meg, itt a progresszió lassítására még kísérleti stádiumok vannak, illetve ugye, hogy már szó esett a többszöri inzulinadásról, ugye vannak a modern terápiák, ahol már ez most már inzulinpumpával létezik, és elmondta ez az édesanyja is, hogy ugye egy csővel összekötve programozottan viszi be egy gép az inzulint a szervezetbe. Ez erre, vagy a napi többszöri inzulin injekciókra, amiket a hasfal és egyéb zsírszövet beadnak be injekciókkal, egész életben szükség lesz, illetve Amerikában már kísérlet alatt vannak úgynevezett kapszulázott, gélbe csomagolt állapotban őssejtből kidolgozott bétasejteket, amik a cukrot és az inzulint átengedik, de az immunsejteket nem, így hosszú távra előbb-utóbb meg lehet oldani, hogy injekciók nélkül egy pár éven keresztül jó legyen a cukorszint a beültetett kis implantátummal, amelyet bőr alá terveznek, de még nem valósult meg. Tehát reménykedni lehet, hogy majd egyszer nem fog kelleni inzulinterápiát adni, ez most egyelőre reménykedés és jövő, és már folyamatban levő kísérleti vizsgálatok.
Akkor optimisták lehetünk,
lehetünk
humánosabb,
igen,
kezelési, igen, módok, igen, mint akár az inzulinpumpa. Csilla szeretne hozzáfűzni valamit?
Én nagyon nagy változást tapasztalok, tehát 2012-ben ismerkedtem meg ezzel a területtel, azóta olyan hatalmas változás történt, hogy csak optimista tudok lenni.
Még ezek a változások már az egészségügy részéről, akár pedagógusok részéről, óvodapedagógusok részéről?
Minden területen, tehát nyilván teszünk is ezért. Én tapasztalom a technikai, tehát az eszközöknek, hogy szenzorok vannak, amik folyamatosan mérik a gyermeknek a vércukrát. Vannak ezek az inzulinpumpák, amik a teljesen automata rendszer felé mutatnak, és már Magyarországon is léteznek ilyen teljesen automata rendszerek. A félautomat az társadalombiztosítás keretében is elérhető a cukorbeteg gyerekek számára. Ránézésre ijesztőek, de a valóságban ezeket megszokják a gyerekek, és minden előnyét élvezik, és mint egy szemüveg, nem okoz nagyobb problémát a számukra. A pedagógusok területén pedig 2021-ben a köznevelési törvénybe is rendezték a diabéteszes gyermekeknek a helyzetét. Mi már 2015 óta folyamatosan oktatjuk a pedagógusokat elméleti, gyakorlati oktatással. Tehát minden segítséget megadunk azoknak a szakembereknek, akik az óvodákban, iskolákban, bölcsődékben ott vannak a diabéteszes gyerekek mellett, hogy ne féljenek. Egy magabiztos tudást tudunk adni, tankönyvvel segítjük őket, ugye az élő oktatással, ahol elméletet, a gyakorlatot kézbe vehetik, az inzulinpumpát, minden eszközt, illetve hát igyekszünk azokat a pedagógusokat oktatni elsősorban, akik vagy várják a diabéteszes gyereket, mert tudják, hogy érkezik az ő óvodájukba, iskolájukba, vagy pedig már ott van az ő osztályukban, iskolájukban, tehát nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy megkapják azt a segítséget a szülőkön
kívül. És hát a felelősségük is óriási, hiszen a gyerekek nagyon-nagyon sok időt töltenek az intézményben, szinte többet látja egy pedagógus a gyermeket, mint a saját édesanyja, édesapja.
A felelősség az érdekes, mindaddig, ameddig nem ismeri meg valaki, hogy hogyan történik egy diabéteszes gyereknek a gondozás, hogy itt egy nagyon szigorú napirend van, ez könnyen megtanulható. A gyermek tudja, hogy neki mikor kell étkeznie, mikor kell vércukrot mérnie. Csak az életkorából adódóan vannak ennek korlátai, akkor egy felnőtt ember, aki mindezt átlátja, és megkapja hozzá a megfelelő tudást, az el fogja tudni látni nyugodtan, és nem nagyobb felelősség, mint egy nagy mozgásigényű gyermeknek mondjuk az ellátása.
Doktornő említette, hogy a húga is kamaszkorában került bele ebbe a betegségbe, az egyes típusú cukorbetegségbe, és hallani olyat, hogy valakinek egész későn, tehát késői felnőtt korában jelenik ez meg. Tehát van erre általános statisztika, hogy nagyjából mikor jelentkezhet?
Igen. 4-7 éves korban csúcsosodik a dolog és a serdülőkorban, de lehet előbb is, tehát egészen kicsi korban is kialakulhat. Felnőtt korban, akármelyik életkorban, mivel hogy a korral az immunrendszerünk nem fog fejlődni, tehát egyre ritkább, mondjuk eseti módon jelenik meg, és lassabban alakul ki az immunfolyamat, és nehezebb is észrevenni. Nekem a legidősebb paciensem, aki egyes típusú cukorbeteg lett, és én találtam meg, 60 évesen lett cukorbeteg, és nem voltak ennyire rossz tünetei. Bőven időben került kórházba, mert egyébként is jártam mondjuk a magas vérnyomásával orvoshoz, és akkor történtek laborvizsgálatok, és kiderült, hogy cukorbeteg.
Tehát a szűrések ezért is kiemelten fontosak. Egy nagyon rövid idő maradt, és egy hallgatói kérdés. 13 éves vékony testalkat unokámnak inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak. Kinői-e vagy cukorbeteg lesz? Erre lehet-e így válaszolni?
Hát elég nehéz ez a dolog, de az inzulinrezisztencia nem az egyes típusú diabétesz előállapota. Általában nem vékony embereken jelentkezik. Igaz, hogy észrevesszük már, hogy inzulinrezisztens lehet egy gyermek, de ezek általában elhízott gyermekek, és nem pedig az egyes típusú diabéteszt fogjuk itt megtalálni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Dr. Szűcs Mónikát, az Afidel Magyarország belgyógyászdiabétesz betológus szakorvosát és Kocsisné Gál Csillát, a Szurikáta Alapítvány vezetőjét hallották.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Hallhatnak még arról, hogy kéz- és ujjakzsibbadása egy rendkívül gyakori panasz, amely az esetek többségében ártalmatlan okokra vezethető vissza, de mi van akkor, ha nem ez történik? Erről beszélgetünk a gyógytornász rovatunkban 4:11 után. Aztán otthon gondozás vagy idős otthon. A kérdés nem egyszerű, a döntést a családok többségében meg kell hozni.
Nem akartam, hogy a gyerekeim, akik gyerekeket nevelnek, élik az életüket, bármekkora a szeretet és bármekkora a lakás, hogy én egy ilyen gond legyek.
A választás megkönnyítéséről és az érintetteket érő pszichés hatásokról is beszélgetünk 10:30-tól. Most negyedórás krónika következik Bordi Andrással és Néver Igorral.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Ma tartja első ülését a Tisza párt leendő parlamenti frakciója. A választáson győztes párt Forsthoffer Ágnest jelöli az országgyűlés új elnökének.
Az Egyesült Államok beli Louisiana államban 8 gyermeket ölt meg egy fegyveres. A rendőrök lelőtték a férfit.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő. Az északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok.
Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Ma tartja első ülését a Tisza párt leendő frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerzett 141 képviselővel. A képviselőcsoport vezetője Bújdosó Andrea lesz.
Közben az is kiderült, hogy Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt egyik alelnökét jelöli a választáson győztes párt az országgyűlés új elnökének. Ezt Magyar Péter pártelnök jelentette be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes a szavazatok több mint 57%-ával szerzett mandátumot a Veszprém vármegyei 2. számú Balatonfüredi választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ot nyert a Tisza. 199 képviselői helyből 141-et szereztek meg. Ez soha nem látott többség, de egyben felelősség is, jelentette ki Magyar Péter, és megismételte, hogy az országgyűlés alakulőülése és a miniszterelnöki eskünapjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre.
Brüsszeli közvetítéssel jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már ma helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte közösségi oldalán Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja nem változott. Ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget, tette hozzá. A választáson győztes Tiszapárt elnöke, leendő miniszterelnök még pénteken ugyancsak arról beszélt, hogy várhatóan ettől a héttől újraindulhat a barátság kőolajvezeték. Az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatótól kapta, aki közölte azt is, hogy az Adria kőolajvezetéken folyamatos az ellátás, és sem rövid, sem középtávon nem várható hiány.
A héten két uniós eseményen, a külügyek tanácsán és az informális európai tanácsülésen sem képviselteti magát Magyarország. Erről beszélt az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője. Kalas Vivien szerint a távolmaradás hosszú távon nem befolyásolja hazánk érdekérvényesítését.
Az intézet vezető hozzátette, a holnapi külügyek tanácsán a többi között szó lesz majd az Ukrajnát támogató 90 milliárd eurós uniós hitelről, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomagról is, de véleménye szerint a külügyminiszterek a döntéshozatallal megvárják az új magyar kormány külügyminiszterét is, hogy részt vegyen az ülésen.
Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekben meg fognak egyezni, hogyha konkrét döntés nem is születik. Ugye azt lehet látni, hogy a szlovákia miniszterelnöke például már egy megengedőbb kommunikációt folytatott az elmúlt időszakban, tehát az Unió most bizakodva tekinthet a jövőre a tekintetben, hogy sikerül a közeljövőben, ha nem is feltétlenül holnap, de megállapodásra jutni, mint a szankciók, mint pedig a hitel tekintetében.
A Fekete-tengeri Tuapszéban egy civil meghalt, egy másik pedig megsebesült az újabb ukrán drón támadásban.
Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a kikötőben több helyen ismét tűz ütött ki, miután a csütörtökön keletkezett lángokat is csak szombatra sikerült megfékezni a stratégiai olajfinomító kikötőjében. A légi csapások miatt több dél-oroszországi repülőtéren forgalomkorlátozást vezettek be. Az orosz légvédelem éjszaka 112 ukrán drónt semmisített meg az Azovi és a Fekete-tenger fölött.
Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés. Ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállító hajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját.
Korábban az amerikai elnök egy tévéinterjúban még arról beszélt, hogy holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban. Donald Trump úgy fogalmazott, ha Teherán nem fogadja el a Washington által előkészített békejavaslatot, akkor soha nem látott csapásokat mérnek az iráni infrastruktúra hálózatra.
Az Egyesült Államok beli Louisiana államban 8 gyermeket ölt meg egy fegyveres. Az áldozatok életkora 1 és 14 év közötti.
A vasárnap kora reggel történt bűncselekmény hátterében családon belüli vita áll. A halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. Az amerikai rendőrség tájékoztatása szerint a tettes 3 helyszínen nyitott tüzet, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrök üldözőbe vették és lelőtték a férfit.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Nincs szándékában távozni hivatalából a parlamenti választás eredménye miatt, erősítette meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth Rádióban.
Péter Falvi Attilát 2020-ban bízták meg a hatóság vezetésével. Mandátuma 9 évre szól. Mint mondta, az intézmény függetlenségét a magyar jogszabályok mellett az Európai Unió adatvédelmi rendelete is biztosítja. Szakmai tevékenységük pedig elismert, mind az adatvédelem, étvédelem, mind pedig az információszabadság területén.
Az uniónak a megítélése a hatóság vonatkozásában abszolút pozitív. Két európai konferenciát szerveztünk 2012 óta. Azt tudom mondani még, hogy körülbelül 12 óta közel 150 pere volt az adatvédelmi hatóságnak. Egyetlen egy olyan per sincs, amelyben érdemben valamilyen adatvédelmi kérdésben a hatóság vesztett volna, tehát a szakmai megítélésünk a bírósági kontroll kapcsán is abszolút pozitív.
Egy hónap múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Több mint 880 ezeren már visszaküldték a dokumentumot, többségük módosítás nélkül elfogadta azt, közölte a NAV szóvivője.
Lincmájer Szilvia a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen ki kell egészíteni a dokumentumot annak, aki olyan jövedelmet is szerzett, amelyről az adóhatósághoz nem érkezett adat. Ilyen lehet például az ingatlan bérbeadás. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy az esetleges adókedvezmények szerepelnek-e a tervezetben, jegyezte meg a szóvivő, hozzátéve, hogy április 24-én Budapesten nyílt napon fogadják az ügyfeleket. Az adóhatóság honlapján pedig egy videó is segíti a véglegesítést.
Aki mégis elakadna, az keresse fel a honlapunkat, mert készítettünk két kis filmet is. Az egyik pont a személyi kedvezmény, ugye ott nagy az igénybevevők száma, a másik pedig a családi kedvezmény. Tehát akinek ez hiányzik, az nézze meg, másfél perc a kis film. Lehetne rövidebb is, csak direkt lassúra hagytuk az egy-egy jelenetet, hogy mindenki végig tudja nézni, és az alapján könnyen ki lehet egészíteni a bevallást, és nagyon fontos, hogy rá kell nyomni a beadás gombra, a beküldéssel válik érvényessé a bevallás.
Nőtt az utasbiztosítások száma az első negyed évben az előző év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettese, aki szerint ez annak is köszönhető, hogy az emberek egyre tudatosabban tervezik meg utazásukat.
Nagy Róbert a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a biztosítóknál számos szolgáltatási csomag elérhető, és felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok közül érdemes olyat választani, amely 24 órás elérhetőséget, egészségügyi fedezetet, valamint az adott tevékenységre szabott kockázatkezelést is vállal. A szakember hangsúlyozta, hogy biztosítás nélkül senki ne induljon útnak.
Azt tapasztaljuk, hogy most már akár csak Egyiptomban nem szabad komolyabb biztosítás nélkül elengedni az ügyfelet. Mi korábban jóval alacsonyabb díjakon kezelték az ügyfeleket, most egy egyszerű kiszáradás, ugye ez a fáraó átka, például ha vesszük, akkor 4-6 ezer euróba is kerülhet akár egy infúziós kezelés. Tehát mindenféleképpen érdemes ugye közép vagy magas fedezetű limitekkel író termékeket vásárolni. Egyébként a piac is ezt mutatja, egyértelműen az ügyfelek keresik azokat a termékeket, amik ténylegesen szolgáltatnak is ezt.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően a magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyenek, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
A pollen szezon egyik legmegterhelőbb időszaka mostani azoknak, akik érzékenyek a levegőben szálló virágporra, hívta fel a figyelmet Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
A szakértő hangsúlyozta, jelenleg több növény is egyszerre virágzik. Ezek a tölgy, a platán, a nyír, az eperfa, valamint a ciprus és tiszafa félék, a pázsitfű félék pedig a következő hetekben okozhatnak kellemetlenséget az allergiásoknak. Hozzátette, a virágpor okozta tünetek enyhítésére az alacsonyabb pollen koncentráció miatt érdemes kora reggel vagy éjszaka szellőztetni. Emellett a gyakori hajmosás és a bútorok rendszeres letörlése is segíthet. Az érintettek az allergének virágzásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online pollen naptárából tájékozódhatnak.
Most még a pázsitfű szezonja lesz majd, ami már országosan megtalálta a virágpor a levegőben, de még nem okoz tüneteket, és igazából április végére, május elejére érheti el országosan a tüneteket okozó koncentrációt. Amit még ebben az időszakban fontos megemlíteni, hogy a nyárfaszösz már száll a levegőben mindenütt, és nagyon sokan azt szokták mondani, hogy érzékenyek a nyárfára, mert száll a nyárfaszösz, és ilyenkor allergiás tüneteket tapasztalnak, de ez nem teljesen így van, mert a nyárfaszösz nem allergén. Tehát a nyárfaszösz arra szolgál, hogy a nyárfának a magjait minél messzebbre elterjessze, és maga ez a szősz nem található allergén, tehát üres levegővel telt képletek, amik arra szolgálnak, hogy szél által a magot minél messzebbre szórja a fa. Úgyhogy aki ilyenkor tüsszög, az van elég más pollen típus, amire érzékeny lehet, és valószínűleg a pázsitfűre érzékeny.
Ismét közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszon a karbantartási munkálatok befejezése után, tájékoztatott a MÁV csoport.
Elhárították a hőingás okozta hibákat, több helyen síneket cseréltek, valamint frissítették a vasúti ágyazatot is. Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, hogy a korábbi Tapolca környéki felújításokkal együtt az Iszak-Balatoni vonal teljes szakasza felkészült az előszezoni forgalomra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Budapest irányába Bagnál új terelést építenek ki. A 46-os és 43-as kilométer között torlódik a forgalom. A 446-os főúton Békéscsaba átkelési szakaszán baleset történt. A 4-es kilométernél az Almáskertek felé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Torlódásra kell készülni a Kacsó-Pongrác úti felüljárótól. Baleset történt a Közraktár utcában befelé a Petőfi híd után a Bakács utcánál. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő. A nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Viszont hallásra!
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
A kéz és az ujjak zsibbadása rendkívül gyakori panasz, amely az esetek döntő többségében idegi eredetű, és a nyaki gerincből vagy a kéz idegeinek az alvási pozícióból adódó nyomásából ered, de megerőltetés is állhat a panaszok hátterében. Különösen az irodai munkát végzők, a számítógépet használók körében fordul elő a leggyakrabban, a hosszantartó statikus testhelyzet miatt. De vajon mennyi ideje fennálló panaszok esetén forduljunk mindenképpen orvoshoz vagy gyógytornászhoz? Megszüntethetők-e a panaszok kéztornával? Ezekről is beszélgetünk a következő percekben. SMS számunk továbbra is 0639666. A stúdióban pedig köszöntöm Kocsis Katát, a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságánál gyógytornász fizioterapeuta és a Magyar Sportrehabilitációs Egyesület felső végtagi bizottságának társelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
Mert hogy van ilyen, hogy felső végtagi bizottság.
Ez így van, igen.
Na nézzük, milyen okai lehetnek a kézzsibbadásnak. Gondolom nagyon nem mindegy, hogy itt ujjak zsibbadásáról, kézfejzsibbadásról, karzsibbadásról beszélünk, mint más-más eredőre utalhat.
Ez így van. Igazából a zsibbadásos tünetek nagyon gyakoriak a rendelünkben. Szerintem nincsen olyan hét, hogy ne érkezne hozzánk valaki mondjuk kéztőalagút szindrómával. És a kéztőalagút szindróma talán a leggyakoribb idegérintettség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a csukló magasságában van egy szűk csatorna, ez az úgynevezett kéztőalagút, és ebben fut a nervus medianus, vagyis középideg, ami egészen a nyaktól az ujjak végéig ér. És itt, ebben a szűk csatornában, hogyha igazából bármilyen oknál fogva, akár egy gyulladás, akár egy bármilyen ödémásodás miatt térszűkítő folyamat alakul ki itt a kész, itt ebben az alagútban, akkor akkor nyomás helyeződik erre az idegre. És ez mindenféle tüneteket tud adni nekünk. Köztük például a hüvelykúj, mutatóúj, középső új, vagy a gyűrűs ujjnak a belső oldalának a zsibbadásos tünete, ami akár éjszaka fel is ébreszteti az embert.
Tehát, hogyha késztő alagút szindrómája van valakinek, akkor nem biztos, hogy az összes ujja zsibbad.
Így van.
Mert hogy minden ujhoz külön ideg vezet, és ezek hol válnak szét? Vagy már a nyaktól 5 ideg vezet a késztőig?
3 alkar idegünk van.
3.
De ebben nagyon bonyolult lenne belemenni.
Oké, rendben. Tehát az a lényeg, hogy ne általánosítsunk, tehát hogyha mondjuk csak a kis ujjunk zsibbad, az is lehet késztő alagú szindróma.
Nem, az egy másik idegnek a problémája. Okay.
Akkor bocsánat, késztő alagú szindróma esetében
ez a középidegünk.
Ujjunk zsibbadhat.
Itt ilyenkor a hüvelyk, mutató, középső, és a gyűrűs ujjnak ez a belső oldala.
Oké, akkor még egyszer, hogyha a kis ujjunk zsibbad, az
a nervus ulnaris, az egy teljesen másik ideg. Az itt biztos volt már olyan, hogy akár beütötte az ember a könyökét, akár az asztalba. Na, ez például a nervus ulnarisnak egy akut hirtelen jövő problémája.
De akkor az nem jellemző, hogy az a zsibbad.
A késztő alagút szindrómára az nem jellemző, igen.
Mit lehet csinálni, hogyha valakinek ilyen van? Ugye halljuk sokszor, hogy mondjuk, ha letámasztjuk, így, aki így számítógép előtt dolgozik, ugye pont így a késző alagútnál támasztjuk le a csuklónkat, ahhoz, hogy az egeret tudjuk használni, akár ettől is begyulladhat, vagy szűkülhet az a terület?
Ezt úgy kell elképzelni, itt talán azzal kezdeném, hogy magában a késztő alagútban körülbelül 2 és 10 higany milliméter között van az normál nyomás, és hogyha nagyon sokáig hátra feszített helyzetben tartjuk a kezünket, vagy esetleg pont, hogy lefele feszített helyzetben, akkor ez körülbelül a tízszeresére is megnövekedhet ez a nyomás. És hogy pont ezért, amit most itt mondott is, hogy ez a hátrafeszített csukló helyzet, ez célszerű elkerülni a mindennapunk során. Akár például azzal, hogy a standard egerünket, azt leváltjuk egy vertikális egerre, amely sokkal kényelmesebb anatómiai helyzetet tud biztosítani a csuklónak, vagy éppen, hogy...
Hogy néz ki egy ilyen vertikális eger?
Hát egy ilyen elfordított helyzetben a csukló szinte egyenesen helyezkedik el, és általában innen a mutatóujjal görgetik.
Tehát a kezünket az élére tesszük le, és akkor így már más a mozdulat.
Igen, mert akkor abban már nem egy ilyen hátrafeszített helyzetben vagyunk, hanem pont, hogy egy elfordított, kényelmesebb anatómia helyzetben, de esetleg nem áll rendelkezésre ilyen vertikális egér, és mondjuk gyorsan akar az ember valami megoldást otthon találni, akkor egy hosszú téli zoknit elővesz, beletölt mondjuk rist, és alá teszi a csuklója alá.
És már akkor nincs ez a törés benne.
És akkor
benne.
Már nincs ez az erőltetett hátratörés.
Kell ilyenkor orvoshoz fordulni, vagy hát ha tudjuk, hogyha ez késztő alagú szindróma, akkor így járunk el, ahogy ön is mondja, ezek visszafordítható folyamatok.
Igen, nagyon szép számmal találkozunk ezzel a problémával a rendelőben, és nagyon jó az egész menedzselése. Természetesen ez attól is függ, hogy mikor érkezik hozzánk a páciens. Tehát, hogyha valaki mondjuk évek, akár évtizedek óta szenved ezzel a tünet együttessel, akkor azért nehezebb dolgunk van nekünk is.
Mert hogy elhalhat az ideg? Károsodhat?
Hát van olyan verziója már a későbbi stádiumban, amikor izomsorvadást is tud mondjuk eredményezni, és tárgyak elejtése is bekövetkezhet. Tehát például egy poharat már nem bír felemelni az ember.
Ha a kézsibbadásról beszélünk, akkor majdnem, hogy a késztő alagú szindróma az egyik legenyhébb ok, amire utalhat a kézsibbadás, nem?
Hát nagyon sokféle idegérintettség van, tehát akár maradunk ezen a középideg nervus medianusnak az érintettségi körén, akkor akár egy Lakertus szindróma, egy pronátor teres szindróma, akár double crush szindróma, és nagyon-nagyon sokféle diagnózis létezik még. Nyilván ezt szakorvosok fogják tudni differenciál diagnosztizálni, ez az ő hatáskörük.
Nem ismerem ezeket, nyilván nincs is időnk arra, hogy mindent alaposan végigbeszéljük, de statikusságból erednek? Tehát az, hogy mondjuk nem megfelelő pozícióban tartjuk a testünket, vagy akár az életkor előre haladtával jöhetnek elő ezek a problémák?
Nálunk bent a rendelőben szinte mondhatni azt, hogy a 20 éves kortól egészen 70-80 éves korig vannak páciensek. Van, aki kismama, van, aki mondjuk komolyabb fizikai munkát végez, vagy esetleg sportoló. Igazából inkább összefoglalóan azt mondanám, hogy olyan embereket érinthet, akinél nagyon erőteljes ez a csukló pozíció, és nagyon, hát mondjuk keveset tud foglalkozni azzal, hogy hogyan is tudja karban tartani a fizikális állapotát.
Saját példámat szeretném behozni. Nekem is volt karzsibbadásom, meg is ijedtem, rögtön rohantam képalkotó eljárást készítetni a nyaki csigolyáimról, hogy nehogy valamilyen sérvem legyen. Majd kiderült, hogy a stressztől a nyakamnál, itt a csukjás izmoknál ilyen, hát, majdnem tenisztabda méretű csomó állt össze, és az már olyan szinten nyomta az ideget, hogy zsibbadt a karom, és az persze kimasszírozással utána elmúlt, de hát igen, ez is egyfajta tünet, ami nagyon kellemetlen. Ez is egyfajta ok, amely ez nagyon kellemetlen tünetet okoz, viszont lehetett volna akár porckorongsérv is a háttérben, nem igaz?
Ahogy itt az elején is mondtam, hogy egészen a nyaktól az ujjak végéig tart ez a középidegünk, ha csak a középideg részéről beszélünk, tehát igen, egy porckorongsérv is akár okozhat zsibbadásos tüneteket, de igazából bármelyik magasságban elnyomatódhat ez az ideg, és lehetnek különféle tüneteink.
Egy hallgató azt írja 0639666-os SMS számra, hogy ő mindenképpen mindenkinek javasolja a góckutatást, hosszú évekig zsibbadt a készfeje, és nem feküdt rajta, tehát nem azért zsibbadt, mert éjszaka azon aludt. Egészségesnek látszó fogát kihúzták, ciszta volt benne, és ettől megszűnt a kézzsibbadás. Ez lehetséges? Össze van csatornázva?
Igazából bármi lehetséges. A munkám során talán ez az egyetlen, amit tényleg bizton tudok állítani.
Tehát, hogy minden mindennel
összefügghet. Igazából egy góckutatás, ez egy fantasztikus ötlet. És
de hol lehet góckutatás? Tehát elmegyek a házi orvoshoz, és azt mondom, hogy zsibbad a karom, és így van, tehát és nyomozzunk.
Egy nagy laborral elkezdeni a kört, akár onnantól tényleg MR, ultrahangvizsgálatok, és nagyon, nagyon sokféle aspektusa van. Nyilván ez megfelelő szakorvoshoz való irányítottság. Ő majd fog tudni segíteni, hogy milyen irányt is kéne venni.
Szív problémára lehet-e gyanakodni kéz-karzsibbadás esetén?
Nálunk benne rendelőben ilyen nem volt még. Tehát igazából inkább azt mondanám, hogy mozgásszervi eredet az, ami a legtöbbször előfordul nálunk bent. Kezdve azzal, amit most mondtál is, hogy mondjuk egy feszes izom is okozhat olyat, hogy kompressziót fejt ki magára az idegre.
Ha a megelőzésről tudnánk beszélni, az biztos hasznos lenne, tehát akár lehet-e olyan kéztornát végezni, mondjuk külőmunkát végzőknél, ülés közben, amely mondjuk csökkenti a kéztőalagú szindróma kialakulását, vagy pont ilyen vállövi területnél a letapadásokat, akár ilyen, nem tudom, fél óránként, óránkénti átmozgatások, tehát ezek jelenthetnek-e bármit is?
Természetesen. Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy otthon mit tudnak tenni azzal kapcsolatban, hogy ezeket esetleg elkerüljék, vagy elmulasszák. Rengeteg tévhit létezik a világon, tehát a különféle borogatások és mindenféle krémeknek az alkalmazása. Ezt most így, ahogy átbeszéltük, hogy ez honnan is ered, és hogy mi is egy, mondjuk egy kéztőalagút szindróma, azért lássuk be, nagyon kevés az esélye arra, hogy egy krémezéstől hosszú távú megoldásra tudunk számítani. Igazából inkább azt mondanám, hogy pont ezért is alkottuk meg Kiskata kolléganőmmel az otthoni kézrab programunkat, ami tényleg bárki számára elérhető.
Hol?
A Kinetiker oldalán, ez a saját cégünk, és pont ez volt a célunk, mert annyi tévhit kering a világban, és nagyon rossz nézni, hogy valaki mondjuk egy évtizedek küzd különböző tünetekkel.
Például a hallgatónk 16 év kézzsibbadás után állapították meg nála, hogy kéztőalagú szindrómája van.
Hát nagyon sajnálom innen is.
És hamarabb is meg lehetett volna. Igen. Egy másik kérdés arról szól, hogy a pattanó új mitől alakul ki?
A pattanó új az nem az idegi vonalhoz tartozik. Igazából a hajlító inaknak a problémájáról van szó. Tehát amikor behajlítjuk, akár ökkel beszorítjuk a kezünket, akkor itt végig az ujjakon fut egy hajlító in, illetve több. Ez mindig az izmoknak az ináról beszélünk, és itt a kicsit ilyen gyűrűkként képzeljük el, hogy itt keresztbe lefogja az ujjat, ilyen pici gyűrűk, és az alatt fut el ez az in. Na most az, hogy magának az innak a gyulladása, a feszessége, vagy esetleg maga ez a gyűrűnek a problémája állhat fent, akkor beszélünk pattanóiról.
Köszönöm szépen még egyszer, ha el tudja mondani, hogy hol érhetők el információk kézzsibbadással kapcsolatban.
Kinetiker.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Kocsis Katát, a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságának gyógytornász fizioterapeutáját és a Magyar Sportrehabilitációs Egyesület felső végtagi bizottságának társelnökét hallották. Most pedig jöjjön a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A A sorozatszerkesztő Társi István.
...1849 tavasza sorsfordító időszak volt a magyar szabadságharc történetében.
Megállj német, majd megbánod még, hogy a magyar tűzöt hajtod rég.
A győztes tápióbicskei csata után a honvédsereg Kóka felé vette az irányt, ahol a hadvezetés fontos döntéseket hozott a Margit hegy magaslatán.
Majd ha egyszer a magyarnak kedvet támad, kiporolja a bundádat.
Baksa Brigitta, a Kókai Értéktárbizottság vezetője.
Az 1849-es tavaszi hadjárat idején, az április 4-i tápióbicskei csata után itt vonult el a magyar sereg Isaszeg felé.
A helyi emlékezet nem csak a hadmozdulatokat, hanem a két meghatározó alak, Kossuth Lajos és Görgei Artúr találkozását is megőrizte.
Görgei Artúr, Kossuth Lajos a két legjelesebb személy, és valójában egy történet is kapcsolódik ehhez, amiért fennmaradt ennek az emléke itt a faluban.
A hegy lábánál, a Berekkútnál egy hétköznapi, mégis történelmivé vált pillanat a mai napig meghatározza Kóka település identitását.
Ez a tiszta forrás víz látt el az egész falut, és gyakran naponta többször is kijártak ide vízért a fiatal asszonyok, és az egyik fiatal menyecske, ahogy hozta a korsóban a vizet, hát megkérték, hogy adna-e számukra is ebből, és egymást kölcsönösen bemutatták, tudják, ki ivott a maga korsajából, és akkor tudta meg, hogy Kossuth és Görgei is egyaránt.
A forrás víz, amelyel a kókai menyecske megkínálta a két államférfit, egy egyszerű cserépkorsóban volt. Ez a tárgy generációkon át féltett kincsé nemesedett, nem veszett el az idő homályában.
A család nemzedékeken át őrizte, és most jelenleg a falu múzeumban található.
Olyannyira vigyáztak rá, hogy még a drótos tóttal is körbe drótoztatták, nehogy valami baleset érje. A kápolna domb ma is pazar kilátást biztosít.
A kápolna dombon álltak meg, és innen nagyon jó rálátás van az útra, úgyhogy végig tudták követni a seregnek a mozgását.
Talán ez a látvány és a kókai pihenő is erőt adhatott a következő naphoz. Április 6-án ugyanis Isaszeg és Gödöllő között került sor a tavaszi hadjárat első szakaszának döntő ütközetére. Bár a csaták ma már csak az emlékezetben élnek, a kókai Berekkút vize ma is csordogál.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
10:30 van, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Borti András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt egyik alelnökét jelöli a választáson győztes párt az országgyűlés új elnökének. Ezt Magyar Péter jelentette be. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán megtisztelőnek nevezte a jelölést, és úgy fogalmazott, ha bizalmat kap, úgy fog dolgozni, hogy a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató legyen. Egy civil meghalt, egy másik pedig megsebesült a Fekete-tengeri Tuapse elleni újabb ukrán dróntámadásban. Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a kikötőben több helyen ismét tűz ütött ki, miután a csütörtökön keletkezett lángokat is csak szombatra sikerült megfékezni az olajfinomítóban. Összesen 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött és 600 élelmiszert vizsgált a tavaszi időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság. Több mint 21 millió forint bírságot szabtak ki, és 345 kiló terméket vontak ki a forgalomból. Többnyire kisebb hiányosságokat tártak föl, ugyanakkor 4 esetben indokoltá vált az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is. Revicki Gábor, a nemzetszínésze, és Novák Emil Balázs Béla díjas operatőr rendező kap életműdíjat a 13. Szavária film szemlén. A szerdán kezdődő szemlére 168 pályamű érkezett. A versenyprogramba diákfilmeket, dokumentumfilmeket és társadalmi kérdéseket feldolgozó alkotásokat válogatott be a zsűri. A díjakat a pénteki gálán adják át. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, a nyugati és délnyugati, valamint északkeleti tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Csak szociális otthonban ne adjatok, ha megöregszem. Bizonyára sokan hallották már szüleiktől ezt a valós és rettegett kérést, amely az idős személy kiszolgáltatottabb éveire vonatkozik. A felnőtt gyerek legyint, talán még nem érti, hogy mire utal a szülő. A nagy rácsodálkozásból sajnos egyre gyakrabban valóság lesz, a döntés pedig elkerülhetetlen. Amikor a család szembesül azzal, hogy az idős szülő önállósága megbillen, az emlékezete bizonytalan, a gondoskodás pedig napi szintű szervezést és fizikai jelenlétet kíván. De vajon egy idős otthon képes-e megadni az otthoni körülményeink érzetét? Vagy elvárható-e egy gyermektől, hogy saját életét feláldozva ápolja szüleit? Ezzel a témával foglalkozunk a következő szűk fél órában. Valószínűleg egyedülálló, hogy az olajág otthonoknak nagy követe van. Erre a feladatra az Uglói Intézmény lakójaként is ismert írót, újságírót, tanárt és volt színházigazgatót, Cserhalmi Imrét kérték fel, aki, ahogy mondani szokta, ezt az életkort nem csak kutatja, elemzi, védi és félti, hanem meg is éli. Hogy Cserhalmi Imre 10 évvel ezelőtt miért döntött úgy, hogy beköltözik az otthonba önszántából, arról kollégánk Nagy Bálint kérdezte.
Amint beléptem ide, rögtön feltűnt az, hogy ez nem egy egyszerű idős otthoni szoba. Mert hogy itt konyha van, íróasztal, ebből is látszik, hogy egy nagyon aktív életet él.
Igen, hát az íróasztal nem eléggé tipikus idős otthoni berendezkedés, de én valóban aktív életet élek, és én ezzel a szándékkal is jöttem be. 82 éves voltam már, tehát 10 évvel ezelőtt, amikor azt végig gondoltam, hogy egyszerűen szólva az életben olyan korszakban éltem, amikor már a váratlan is várható. És noha nem volt a otthonválasztáshoz semmiféle konkrét okom, nem volt trauma, nem betegedtem meg, nem ért gyász, nem kerültem anyagilag nehéz helyzetbe, de úgy gondoltam, hogy ha biztonságosan akarok élni, és azért arra szükség van, egyedül éltem egyébként már nagyon régóta egy falusi házban, tehát ha biztonságban akarok lenni, és azt akarom, hogy csak a munkám legyen az életem, amit egész 82 éves koromig is így volt, akkor ez a legjobb megoldás. Természetesen nagyon sokféle idős otthon van Magyarországon. Én nagyon sokat megnéztem hosszan, alaposan, mire ezt választottam ki. Hát 10 éve most már indokolja a döntés helyességét, mert ez volt a nekem való. Elmondjam, hogy miért?
Igen, természetesen. Hát az ember nyilván körülnéz, és a legtöbben nem biztos, hogy ennyire tudatosan választanak.
A tudatossághoz annyit mondanék, hogy, és ezt ajánlom bárkinek, akkor kell az idős otthonba bemenni, amikor még az ember nincs elesett állapotban, akkor még tud beilleszkedni, fel tud venni egy másfajta ritmust az életének, tehát kicsit be tud rendezkedni lelkileg is, nem csak fizikailag.
Amikor végig gondolta a családja, mit szólt ehhez?
Erősen nehezményezte. Minden gyermekem tiltakozott. Amerikában élő gyermekem azt mondta, hogy költözzek ki hozzájuk végleg. Győri vidéki városban élő gyerekeim, hogy legalább akkor közelebb egy kicsit hozzájuk. De én nekem volt arról tapasztalatom, hogy a gyermek az szüleivel lakik. Amikor az én édesanyám olyan állapotba kerül, hogy már önveszélyessé vált, akkor enyhe erőszakkal én őt magamhoz vettem. Az ő életének az utolsó másfél esztendejét vele együtt töltöttem, és tudtam, noha szerencsém volt, mert éppen akkor mentem nyugdíjba, tehát tudtam vele foglalkozni, de azért szeretet ide, gondoskodás oda, az teher. És nem akartam, hogy a gyerekeim, akik gyerekeket nevelnek, élnek, élik az életüket, bármekkora a szeretet, és bármekkora a lakás, hogy én egy ilyen gond legyek. Na hát nem kellett sok idő, hogy elteljek, látták, hogy én köszönjük, jól vagyok, és utólag igazat adtak nekem, hát ma már kapcsolatot tartani nem gond, hát egy kicsit megnyomom itt, a fiam megnyomja Amerikában, és másfél órát hetenként egyszer megváltjuk a világot, utazás ide-oda, tehát nincs ezzel gond.
Önnek milyen volt az első időszak, amikor beköltözött?
Miután én nagyon alaposan készültem, engem olyan nagyon nem rázott meg az ügy, egy dolgot azt tudatosan tettem, elhatároztam, hogy egy éven át minden létező rendezvényre elmegyek, és itt nagyon sok van, tehát néha nehéz választani, de most én ezt javaslom mindenkinek, próbáljon ki mindent, tehát itt van, hát ráér, tehát itt emberi kapcsolatok, közösségek, ügyek születnek. Ha azt érzi, hogy szükség van rá, szükség van a szomszédjára, bárkire, az életerőt ad. Ha azt látja, hogy örömet tud lenni, esetleg abban, hogy örömet tud szerezni, ha azt érzi, hogy még szó is esedékes az életében, nem csak az, hogy már, ez hosszabbítja az életet, illetve a megélt életet teheti egészségesebb és tartalmasabbá.
Még nem csak már Cserhalmi Imrét hallhatták az elmúlt percekben. Nagy Bálint kérdezte, együtt hallgattuk a stúdióban Milánkovics Kingával, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány társalapítójával. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm Önöket!
És dr. Szirmai Viktorral, az Olajág Otthonok Idős Otthon Hálózatának főigazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És mielőtt arra kérném Önöket, hogy reagáljanak ezekre a gondolatokra, amelyeket Imre osztott meg velünk, a hallgatókat is arra buzdítom, hogy ha álltak már ilyen kérdés előtt, döntés előtt az életben, hogy idős szülőt, hozzátartozót vagy el kellett helyezni valahol, vagy saját ápolás alá venni, akkor melyek voltak a szempontok, és milyen döntést hoztak, és ezt nehéz volt-e megélni, vagy éppen valami segített, hogy könnyebben éljék meg ezt. No tehát, Imre pont elmondta azt, hogy saját döntéséből vonult be. Ez nem jó szó, vonult be, bocsánat, ment be otthonba, mert hogy nem akart megvárni azt az életszakaszt, amikor már késő. Találkoznak-e ilyenekkel? Azért gondolom, hogy ez a ritkább. Kinga.
Nagy öröm volt hallgatni ezt az előzetes bejátszót, mert pontosan azt gondoljuk mi is, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy hogyan is vannak itt az időskori évek. Mi körülbelül 10 éve beszélgettünk családokkal is, meg ápolókkal is erről a szituációról, és a legszűkebb keresztmetszetnek azt látjuk, amikor beüt a krak, és akkor kell megoldani. És van például a közösségünknek egy tagja, aki megengedte, hogy elmeséljem az ő történetét. Ő 80 éves, egy hölgy, 80 sok éves, és a férje 90-valahány éves, és ők is pontosan ugyanezt csinálták, hogy látva ő az édesanyját, az demens édesanyját ápolta korábban, és azt mondta, hogy ezt ők nem akarják a gyerekeiknek, hogy ez legyen a szituáció. Tehát ők is így végigjárták az összes lehetőséget, körbenéztek az országban, és beköltöztek egy helyre, azóta most már 3 vagy 4 éve élnek ott, és azt mondja, hogy ő nekik ez a saját választásuk volt, ők jól érzik ott magukat, pont ilyeneket mond, mint amit elmondott a Cserhalmi is, hogy van társaság, stb., de azt mondja, hogy akiket oda hoznak, utolsó pillanatban, ők nem feltétlenül érzik ugyanabban a közegben jól magukat. Tehát ez az előre gondolkodás ebben, és ugye van, amikor 2-3 év várólista is lehet, vagy másfél. Nagyon-nagyon érdemes ebben a témában előre gondolkodni.
Mert ha valaki előre gondolkodik, akkor lelkileg fel is készül arra, hogy mi fog vele történni, és amikor már belép a kapun, akár egy idős otthon kapuján, akkor már egészen máshogy áll a kérdéshez. Viktor, hogyan látják?
Mi készítettünk egy kutatást, illetve folyamatosan különböző fázisaiban, mikor az idős otthonok, tehát amikor beköltözik valaki, utána évente, fél évente, 2-3 évente visszakérdezzük, hogy hogy érzi magát nálunk, és mindig rákérdezünk arra a beköltözést követően, hogy saját döntésből költözött-e be valaki. Mert azért általánosságban azt gondolom, hogy az idős otthonokkal kapcsolatban él egy olyan sztereotípia, hogy ez egy ilyen kényszerpálya. És azért itt különbséget kell tennünk szerintem a között, hogy valaki egy saját lakrészben, részben önellátó módon költözik be, ahol lényegében független emberként élheti az életét megfelelő támogatás mellett, mondjuk az, hogy jó értelemben akár egy szállodai vagy ahhoz hasonló ellátási keretek között. És más az a helyzet, amikor valakinek az egészségi állapota miatt egyfajta, valóban egyfajta olyan családi kényszerhelyzet áll elő, hogy nem oldható meg a gondozása. Most mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk a lakóink kb. 85-90%-ban saját lakrészben élnek, és egyébként is, hogyha az egészségi állapotuk úgy alakul, akkor ott helyben tudjuk fokozottabb ápolási keretek között ellátni. Szóval ilyen formában talán nem meglepő, hogy azt mondom, hogy több mint 80% állította azt, hogy saját maga költözött, saját maga döntött a költözés mellett. Más a helyzet, nagyon más, amikor valakinek a mentális állapota, vagy egyáltalán az egészségügyi állapota ugye általánosságban megkövetel egy sokkal nagyobb figyelmet, fokozottabb figyelmet a család részéről, ott már ez általában nem ennyire szabad döntés.
Igen, ez azért is nehéz helyzet, és nagyon sokakat érintő helyzet, mert van, hogy viszonylag gyors a romlás. Persze kezdeti jelek lehetnek, de azokat betudják a hozzátartozók az öregség jeleinek, és nem is gondolják, hogy mondjuk akár demencia állhat a háttérben. Aztán szinte egyik hónapról a másikra olyan romlás következhet, hogy ott állnak, hogy már az illető rokon önveszélyes, meg akár közveszélyes is, hiszen még akár a házat is magára gyújthatja. Abban a helyzetben.
És ugye van, amikor valaki elesik mondjuk, vagy sztrókot kap, tehát van, amikor hirtelen, szóval ez egy nehéz téma. Nagyon együtt tudunk érezni az idős emberekkel is, meg az ő gyerekeikkel is, mert erről így nehéz diskurzusban lenni, nehéz ezt időben erről beszélni, csak amikor hirtelen történik valami, akkor meg nagyon nehéz megoldást találni, és ott akkor mindenkinek rossz, tehát akkor rossz és rossz döntések közül lehet választani. Amit mi hallunk a hozzánk érkezőktől, az, hogy mindig ez a dilemma, hogy idős otthon, vagy otthon maradni, vagy idős otthonba is. Erről mi úgy szoktunk javasolni, gondolkodni, hogy van pro és kontra mind a kettő mellett, és sok tényező van, például, hogy kibírja fizetni valaki azt, hogy otthon maradjon, mert sokan otthon szeretnének maradni, de a lakás nem is feltétlenül alkalmas arra, hogy ott egy idős gondozó beköltözzön, vagy akár a fürdőszoba nem alkalmas, tehát számos olyan tényező van, ami miatt nem biztos, hogy az otthoni idős otthon lakás az egy jó ötlet. Az idős otthonokkal kapcsolatosan szerintem erről majd te jobban tudsz.
Igen, én pont arra gondoltam, hogy mondjuk ilyen helyzetet szinte lehetetlen megoldani, amiről az előbb beszéltünk, akár egy hirtelen elesés, baleset, vagy demencia esetén. Tehát, hogyha nem előre gondolkozunk, akkor azt kijelenthetjük, hogy olyan helyzet előtt állunk, hogy szinte nincs is más megoldás, csak az, hogy a család akár felváltva, akár valaki magához veszi az idős embert, és úgy ápolja. Tehát ezért is fontos felhívni a figyelmet arra, hogy előre gondolkozunk. Inkább erre szerettem volna kiukadni.
Igen, és én gyakran találkozom azzal a kérdéssel, hogy vajon meddig lehet családi valamilyen riadólánccal vagy egyéb modellben ellátni valakit, aki így szószorosítemben vagy éppenséggel csak idézőesen elesett vagy elesett állapotba kerül, és tanácsot szoktak tőlem kérni, mert ugye ez egy nagyon erős lelkismereti kérdés, van a hozzátartozóhoz nyilván egy erős érzelmi kötődés, ugyanakkor meg ha valaki 30 kilométerrel arrébb lakik, vagy valaki 300 kilométerrel vagy 3000-rel, tehát hogy ezek nagyon-nagyon nehezen áthidalható és megoldható problémák. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a pont, ahol valamilyen módon, akár otthoni gondozásban, akár intézményi keretek közé kell, hogy kerüljön az adott személy, amikor már a családi életnek mindennapos vonatkozásában a rovására megy. Tehát amikor már olyan többletterhet jelent, ami már a belső viszonyait, a belső dinamikáját egy családnak veszélyezteti, akkor egyszerűen racionálisan muszáj meghozni ezt a döntést, bármennyire is nehéz emocionálisan. És akkor ez a két lehetőség van, hogy van vagy otthoni keretek között, ami igen nem egyszerű, több szempontból sem, vagy intézményi keretek között, ahol meg hát nem feltétlenül van azonnal hely.
Erre fogok mindjárt elkérdezni, miután egy hallgató üzenetét felolvasom, te írja nekünk a 0639666-os SMS számra, hogy még csak 74 leszek, de a nyáron papírt írunk a lányommal, hogy ő nem betesz az öregek otthonába, hanem én kértem. Már nézem a helyét, és úgy fogom felfogni, mintha koleszba mennék, írja magáról.
Ez a jó hozzáállás.
Ez a jó hozzáállás, igen, ő is egy teljesen hibátlan üzenetet írt, tehát biztos, hogy mentális képességei teljes birtokában van, és pozitívan áll a jövőhöz. De a várakozási időről beszélt, többszörös, sokszoros jelentkezések vannak, ugye van állami fenntartású és magánkézben levő idős otthon. Nagyjából mi a helyzet? Most mennyi a várakozási idő?
Hát, hogyha ilyen nagyon-nagyon általános, hát mert ez nagyon igényektől függ, egyéni egészségügyi állapottól, de általában ez mondjuk a mi esetünkben néhány hónap, tehát 3-6 hónap, viszont mi azt tapasztaljuk, hogyha nem ilyen hirtelen előállt helyzetről van szó, akkor a döntési folyamat az maga jó esetben 1-1.5 év. Tehát amikor valakinek, mondjuk például itt a hölgy esetében fölmerül egyáltalán a gondolat, hogy ő majd valamikor szeretne egy idős otthoni közösség részévé válni, és ezt érdemes egyébként minél jobb egészségi állapotban megtenni, mert minél jobban akkor lehet kihasználni az idős otthon adta lehetőségeket, akkor azért általában 1-1.5-2 év is eltelik, míg megérik a döntés, és persze a megfelelő tájékozódásra is van lehetőség, akár a weben keresztül, akár pedig személyes látogatások keretében. Úgyhogy, de visszatérve a kérdésre, általában ez néhány hónap, 3-6 hónap mondjuk a mi esetünkben.
Viszont ez a gyakorlatban már úgy néz ki, hogyha szólnak az intézményből, hogy most már szabad a hely, akkor viszont igen, menni kell, tehát igen. Akkor már nem lehet tolni.
Akkor
úgy kell készülni lelkiekben, hogy az már ott van. Kisebb településeken, falvakban azért nagyon-nagyon számít az, hogy mit szól a környezet. Ott azért talán erősebb a megbélyegzés akkor, hogyha valaki úgy dönt, hogy hát akkor idős otthont választ a szerette számára. Kinga, hogy látja?
Igen, ezt halljuk még mai napig is kis településeken dolgozóktól, vagy kis településeken élőktől. Igen, ez így van. Ugyanakkor meg azt is halljuk konkrétan ellátórendszerekből kis településeken, hogy nincsenek ott a családtagok. Tehát valójában az van, most két olyan esetet is hallottunk, hogy mondok például egyik esetben két felnőtt fiúnak akikről az édesanyjuk gondoskodott, mert nehézségeik voltak, az anyuka elesett az udvaron és meghalt. És ott áll a két felnőtt, nyugdíjas korú férfi, akiről nincsen, aki gondoskodjon, egyik például fogyatékkal élő. Tehát olyan szinten nincs elég ellátó személyzet, ellátó rendszer, hogy azzal együtt is, hogy van egy ilyenfajta tabú, meg egy ilyenfajta megbélyegzés, ez kezd föloldódni most már abba, hogy sokkal nagyobb az ellátatlanság, mint hogy ezzel egyáltalán lehessen foglalkozni. Tehát én hallom a falvaknak az ellátóitól, hogy ők intézik az idős otthonba való bekerülését annak a családtagnak, akinek a családtagjai nincsenek ott.
És abban sem tudnak segíteni, hogy egyáltalán az ellátást megszervezzék.
Nem biztos, hogy vannak olyan viszonyban az emberek egymással, tehát az ideális helyzet, ami már maga nem ideális, amit most az előbb hallottunk, hogy a családtagok, meg szerető családtagok intézik, még őnekik se könnyű, sem az időseknek, sem ezeknek a szerető családtagoknak, de hogy azért nem feltétlenül ilyen ideálisak a viszonyok a családok között, és az van, hogy sokan vagyunk, egyre többen vagyunk idősek, tényleg, tehát darabra, egyre nagyobb az ellátási igény, és ez nincs igazából még rendesen lekövetve sem az ellátórendszer által, sem így kulturálisan, akár például, amit ön is mond, ezek a tabuknak a letörése, de olyan, tényleg olyan kényszerek mentén mozognak a családok, hogy hiába ez a tabu, tehát be kell menni az embernek dolgozni, akkor nem tud 24 órában időset ellátni a saját szülőjét, szóval
azért ezek a materiális biztonsága is veszélyben lenne, és hát arról sem már beszélni, hogy ezek nem feltétlen olcsó megoldások, meg hát szinte mindegyik pénzbe került, tehát nem nagyon találni olyan megoldást, akár ápolóban gondolkozunk, akár idős otthonban gondolkozunk. Na, mutassunk be most egy másik fajta időskori ellátást. Fejszésné Iván Kinga van a vonalban, a gyömrői Harmónia idősek falva Ne felejts házának intézmény vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm szeretettel önöket, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
Nagyon valóban szépen köszönjük.
Valóban így van, a Harmónia idősek falva, én azt gondolom, hogy egy teljes körű és abszolút egy 21. századi szociális infrastruktúrával rendelkező idősek otthonai Gyömrön, ahol egyéni lakrészekben komplex szolgáltatások mellett biztosítjuk az itt élő lakók kényelmét és életminőségét.
Hogyan lehetne összefoglalni azt, hogy miben más, mint mondjuk egy idősek otthona? Tehát mitől lesz ez idősek falva?
Idősek falva mi attól vagyunk, hogy teljes mértékben szakítottunk a úgymond régi szociális otthon képpel, tehát nálunk itt az elhelyezési formákban rejlik első körön ez a nagy mértékű különbség. Tehát így házaspárokat tudunk önálló apartmanban fogadni, illetve hogyha valaki egyedül szeretne érkezni, akkor neki önálló apartman tudunk biztosítani. Ez egy nagyon-nagyon vonzó kérés most a szolgáltatási piacon. A másik, amiben nagy mértékben egy fordulat következett be a Harmónia Idősek Falva életében, az az, hogy azok a közösségi programok, azok a közösségi fejlesztések, mindennapi életviteli tevékenységek és azoknak a szervezése, az maximálisan egy szükséglet alapra koncentrál. Tehát figyelembe vesszük azt, hogy az idős mit szeretne, hogyan szeretné eltölteni a napját. Ugye már az előgondozás időszakában is, de onnantól kezdve, hogy az intézményünk lakójává válik, rendkívüli nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felmérjük ennek a szükségességét. Tehát, hogy mi az, amit mi itt közösen együtt kitűzünk célként és szeretnénk.
Tehát talán a közösség szerepe az, ami ott is megjelenik, és közösségek formálódnak az otthonon belül, vagy az idősek falván belül. Mit lát, hogy aki elmegy önökhöz, úgy dönt, hogy az élete hátralevő éveit ott éri le, akár párban, akár egyedül, nyitotta a társaságra egyáltalán, milyen programokat választ, szeretne-e programokat, meséljen erről.
Természetesen ez egy nagyon nyitott kérdés, tehát vannak olyanok, akik rendkívül szívesen vesznek részt bármiben, de nyilvánvalóan mi is tapasztaljuk a másik oldalt, amikor azt gondolja, hogy ő az étkezések végével ugye hazamegy, magára csukja a kis ajtót, és gyakorlatilag a tévébe, a rádióiságba, és önmagába temetkezik. Nyilván mi ezekre fókuszálunk egy kicsikét jobban oda, tehát mind a terápiás és mind a szociális munkatársaknak elsődleges feladata az, hogy ez az intézményen belüli elmagányosodás, ha lehet, ne következzen be. Ebben azért nagyon nagy sikerélményeink vannak, és nyilvánvaló, hogy ez azokból a programokból adódik, amit mi itt csinálunk. Nekünk a mottónk az az, hogy itt más. Ez valóban azt jelenti, hogy itt más, de én a foglalkoztatásokat és a szabadidő tevékenységet, ha nézem, akkor mégis azt mondom, hogy nagyon sokban hasonlítunk ahhoz, ami otthon történik. Elképesztő ötletekkel állnak elő a kollégáim, ami ugye a napi életvitel szervezést jelenti.
Tehát nyitottak arra is, amit az igények mondanak, tehát próbálnak alkalmazkodni a lakókhoz. Most hadd forduljak dr. Szirmai Viktorhoz, az Olajág Otthonok idős otthon hálózatának főigazgatójához. Ahogy mondta, az idős otthonokkal kapcsolatban élnek sztereotípiák. Próbálja meg ezeket lebontani. Gondolom programokban szintén önök is bővelkednek meg egyáltalán az idős otthonok, mert igen, egy másfajta utat szeretnének megnyitni, ami nem arról szól, hogy van egy szoba, ahova bemegyek és egész napomat ott töltöm.
Igen, számtalan sztereotípia él, ugye az egyik ez a kényszer megoldás, a másik az, hogy ez egy ilyen zárt tér, ahol a lakókat egy nagyon-nagyon sok kötöttség fogja meg a mindennapokban. Mi azt gondoljuk, hogy erre a kérdésre leginkább az adja meg a választ, hogy maguk az emberek az elmúlt 10-15 évben, az idősek nagyon sokat változtak. Ugyanis az élettartam kiszélesedésével, meghosszabbodásával egyszerűen más igények jelennek meg. Tehát ahogy mondjuk az én nagyszüleim x évtizeddel ezelőtt még úgy egy ilyen viszonylag ingerszegény környezetben élték a nyugdíjas éveiket, ez már nagyon-nagyon megváltozott. Ez azt jelenti, hogy a hozzánk bekerülő emberek egyre nagyobb része vágyik arra, hogy teljes értékű életet éljen. És itt kapcsolódnék is az előbb elhangzottakhoz, ezért kell nagyon-nagyon széles programpaletta. És mi azt gondoljuk, egyébként a kék zónákból vettük azokat a viselkedési mintákat néztük meg, amelyek a kék zónákra jellemzők, ezek a kék zónák azok a világ különböző pontjain, ahol az emberek egészségben élnek meg nagyon hosszú időt, és hogy mi ennek a titka, az, hogy közösségben vannak, az, hogy tanulnak, az, hogy mozognak, az, hogy generációkkal tartják a kapcsolatokat, és az egész programpalettánkat erre fűzünk. fedezzük föl. Tehát különböző mozgásformák, a Nordic Walkingtól a jogán keresztül a táncterápiáig, különböző művészeti foglalkozások, ehhez kapcsolódóan kiállító tereket biztosítunk. Tehát az, hogy megélhesse valaki azt, lehet, hogy 75 évesen kezd el rajzolni, 15 éves korában rajzolt utoljára, vagy itt van az Imre, ugye, aki a nagykövetünk, aki egy komplett filharmonikus zenekart vezényelt, és 19 éves kora óta dilelgette ezt az álmát, és most kapott egyébként a Tudományos Akadémiára egy meghívást. Tehát, hogy az emberek ugyanúgy, attól meg 95 éves valaki, teljes értékű életet élnek, és mi így tekintünk rájuk, és ehhez biztosítunk különböző lehetőségeket.
A közösségek szerepe is, Kingához még egy mondat, hogy akár az is elképzelhető, hogy kisebb falvakban összefognak az idősek, és egymásra odafigyelnek. Ilyenre lát példát röviden.
Igen, és nem csak itt már nem csak az idősekről érdemes gondolkodni, hanem az 50-60 évesekről is, hogy ez az egész egy ilyen tudatos felkészülés legyen arra, hogy hogyan fogunk időskorunkban, idősebb korunkban élni. Itt a közösségi lakhatás, amiről még érdemes gondolkodni, meg újra gondolni azokat a közösségeinket, amiben élünk, esetleg olyan helyre költözni, ahol akár kis, például János Hidai, nagyon jó szívvel tudom mondani, ahol egy egész falu 20 éve már ezzel az öregedéssel jól dolgozni, ezzel foglalkozik.
Hogyan töltsük az idős éveinket, hogyan készüljünk erre, erről is beszélgettünk Milánkovics Kingával, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány társalapítójával, dr. Szirmai Viktorral, az Olajág Otthonok Idős Otthon Hálózatának főigazgatójával, telefonon pedig Fejszésné Iván Kinga, a Gyömrői Harmónia Idősek Falva Ne Felejts Házának intézmény vezetője kapcsolódott hozzánk. Köszönöm, hogy eljöttek.
Köszönjük.
Ez volt a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A mai műsort López Brigitta szerkesztette. A hangmester Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Mali Andrea volt. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon találják. Holnap is lesz Délelőtt, melyben hallhatnak arról, hogy egyre több urológiai beteg számára nyílik lehetőség arra, hogy a korábbinál kíméletesebb, gyorsabb felépülést biztosító műtéti eljárásokkal gyógyuljon. Most a Krónika, utána Hely című műsorunk következik, ha tehetik, maradjanak velünk. Én szép napot kívánok! Gécsek Tóth Enikőt hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.